Húzódjunk felé, azt kéri a közönség. Foglaljunk helyet, legyetek szívesek! No hát, elérkeztünk ennek a szabad egyetemnek az utolsó részéig, utolsó számáig, ami egy kerekasztal beszélgetés lesz az egyetemi autonómiáról pártok és politikai szervezetek képviselőivel. Bemutatnám a résztvevőket. Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért részéről, Szabó Zoltán a Demokratikus Koalíció részéről, Daróczi Gábor az Együtt 2014 részéről, Kunhalmi Ágnes MSZP, Osztolytán Ágnes LMP, Magyar Bálint a Szabadelvű Polgári Egyesület részéről és az Oktatói Hálózat részéről Deák Dániel, mint az autonómia szakértője vesz részt a beszélgetésben. Most elnézést kérek mindenkitől, mielőtt ennek ténylegesen hozzákezdenénk, én kénytelen vagyok egy kicsit hosszabb bevezetőt tartani, mint ami szokásos és kellemes. Tehát nekünk itt az volt a szándékunk, hogy pártoknak a minket érintő kérdésekben a számunkra releváns szakpolitikusai által képviselt nézeteit ütköztessük. Ez az ütköztetés meglehetősen egyoldalúnak sikerült, hiszen a jelenlegi kormánypárttól valamilyen, hát itt a szokásos sematikus felosztás szerint balra álló pártok és mozgalmak képviselői vannak jelen. Ez nem rajtunk múlott, ezt nem így szerettük volna. Én, mint ennek a szervezője, meglehetősen nagy erős feszítéseket tettem azért, hogy ez ne így legyen. Meghívtam a jelenlegi új államtitkárt, Klinkhammer Istvánt és a helyettes államtitkárt, Maruzsa Zoltánt. Meg kell mondjam, hogy mind a ketten nagyon barátságos és kollégiális stílusban, de mind a ketten elhárították a meghívást. Pokorni Zoltán, akit szintén hívtam, sajnos nincs Magyarországon. És egy velünk valamilyen értelemben párhuzamban állító egyetemi oktatókból álló civil szerveződésnek, a professzorok Batthyány körének is küldtem felkérést. No, ütülük kaptam egy olyan választ, ami nem egyszerűen elutasítás volt, hanem meglehetősen helyére tett minket, hogy úgy mondjam. Az első haragomban én úgy gondoltam, hogy én ezt a levelet itt felolvasom, de jobban meggondolva úgy döntöttem, hogy nem olvasom föl, nekünk nem ezeknek a szakadékoknak a mélyítése a célunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a felsőoktatás érdekében és tágabb értelemben Magyarország érdekében párbeszédre van szükség, párbeszédre a különbözőképpen gondolkozók között, és reméljük, hogy ezt majd valamikor belátják a tőlünk távolabb állók is. És párbeszédre van szükség az egyetemi szféra és a politikai pártok között is. Ezért mi itt helyben megrovást is kaptunk, hogy ez az egyetem politika mentességével nem fér össze. Nos, az a helyzet, hogy ez nekünk viszont az oktatói hálózatnak elég régi dilemmánk. Itt szakpolitikai, tehát a politikával érintkező kérdésekről van szó. Ezekben érdemben szót emelni úgy, hogy pártokkal, politikusokkal, illetékes szakpolitikusokkal párbeszédet nem folytattunk, képtelenség, illetve értelmetlenség, akkor magunkban morgolódhatunk kizárólag, hogyha nem ismerjük meg kölcsönösen politikusokkal egymás szempontjait. Ezt akkor kétféleképpen lehet csinálni, vagy a hegy megy Mohamedhez, vagy Mohamed megy a hegyhez. Mi a politikai pártok részéről való meghívásokat, megkereséseket elutasítottuk, mert ha mi egy pártnak a rendszeré, a rendezvényére elmegyünk, vagy bármi más módon egy pártot kitüntetünk azzal, hogy velük ilyen módon kapcsolatot építünk, akkor valóban besorolódunk, vagy a támogatók, vagy egy párt támogatói, vagy a támogatottjai közé, és ez az, amit semmiképpen nem akarunk. Marad a másik verzió, hogy mi hívunk meg pártokat, és akkor egyszerre többet, ahogy ez így történt, sajnos, mint mondom, féloldalasan, de akkor mi lehet a hely, akkor ennek az egyetemnek kell lennie, és én meg kell mondjam, hogy az, hogy ez az egyetem jelenlegi statutumaiba nehezen illeszthető be, az nem feltétlenül a mi hibánk. Viszont a helyzet féloldalasságára való tekintettel, és az egyetem, mint nem politikai kampány terep jellegére való tekintettel, arra szeretném kérni a vendégeinket, hogy a véleményüket lehetőleg pozitív formában fejtsék ki, azokat, akik nincsenek jelen, és ennek következtében nem fognak válaszolni, lehetőleg nem nagyon bírálják. Ez egy olyan kérés, ami hajszálpontosan nyilvánvalóan nem teljesíthető, mert a téma nem olyan, de azt kérdezem, hogy törekedjenek rá. Na, elnézést a hosszú bevezetőért, olyan a helyzet, aki olvasta dékánunk körlevelét, azt tudja, hogy erre most itt szükség volt. Akkor most már tényleg megpróbálnám elindítani a beszélgetést azzal a kérdéssel, hogy mennyire választható szét az egyes résztvevők szerint a gazdasági, szervezeti és a tudományos autonómia, tudományos szakmai oktatási autonómia. Mit gondolnak erről, mi a szerepe az egyiknek, mi a szerepe a másiknak? Kezdje el valaki, azt kérném. Mind a négy mikrofon. Zoli parancsolj! Elnézést, de 40 éve ismerősök vagyunk, úgyhogy...
Én szerintem tökéletesen szétválasztható ez a kétféle autonómia, ami nem jelent, és azt mondom, nem is szabad, hogy azt jelentse, hogy a kétféle autonómia közül bármelyiknek csorbulnia kellene. A Demokratikus Koalíció a felsőoktatásnak, és akkor egy kicsit messzebből kell nekifutnom, egy olyan felsőoktatásnak egy olyan modelljét képviseli, aminek a esetleges megvalósítása esetén ez a kétféle autonómia van egymástól választva, de mind a kettő az egyetem autonómia körébe tartozik. Mi azt gondoljuk, hogy ha az oktatásnak, a képzettségnek, a tudásnak van értéke, akkor ezt az értéket a piacon érdemes kifejezni, és meg kell fizetni. Ebből nem következik az, hogy ezt a hallgatónak kell megfizetnie. Tehát ebben a modellben az egyetem megmondja, hogy mennyiért képez egy klasszika filológust, aztán emberek jelentkeznek klasszika filológusnak, továbbá pályázatot nyújtanak be a költségbe, a bizonyos alapokhoz, amelyek hajlandóak finanszírozni az ő tanulmányaikat, és ebben a modellben az állam nem a felsőoktatási intézményt finanszírozza, hanem a hallgatót, hogy meg tudja vásárolni a felsőoktatási intézmény által kínált tudást. Ennek az ösztöndíjnak, nevezzük most akkor ösztöndíjnak, ennek az ösztöndíjnak bizonyos mértékei lehetnek, lehet olyan, hogy teljes mértékben fedezi a képzés költségeit, lehet, hogy csak részben fedezi, az is lehet, hogy több, mint a képzés költsége, tehát mondjuk szociális alapon hozzájárul ahhoz is, hogy a hallgató az egyetemnek fizetendő képzési költségeken túlmenően élni tudjon, lakni tudjon, jegyzetet tudjon vásárolni, meg időnként egy korsósört is meg tudjon inni. Ez döntés kérdése, hogy milyen mértékben. Ez lenne az egyetem finanszírozásának az egyik nagy forrása, az egyetem finanszírozásának a másik nagy forrása pedig az egyébként jelentősen megnövelt tudományos támogatás, amit megint csak nem fejkvóta alapján vagy bizonyos korábbi érdemekre való tekintettel kapna az egyetem, hanem ezeket az erre szolgáló alapokat egy, vagy ami az én ízlésemhez sokkal közelebb áll, több egymással versengő alapba lehet beletenni, és a kutatók pályáznak ezeknél az alapoknál a kutatásaik finanszírozására, az alapok pedig finanszírozzák a kutatást. Ebből a két forrásból épp olyan jól fent tudja magát tartani az egyetem, mint hogyha egyébként az állam fejkvóta alapján vagy pofára nyújtana neki költségvetési támogatást. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a gazdasági és a szakmai autonómia elválik, mert hiszen a szakmai autonómia arról szól, hogy mit tanítunk, mit kutatunk, milyen módon tesszük ezt, a gazdasági pedig, hogy ezekből melyiket tudjuk megcsinálni, melyikre van a pénz és melyikre nincs, illetőleg, hogy hogyan teszünk szert, hogy több ilyenre legyen pénzünk.
Értem, én azért egy picit élesíteném a kérdést, tehát ez ma azért úgy merül föl, hogy létezhet-e szakmai autonómia, gazdasági autonómia nélkül.
Hogy még egy mondattal befejezzem, ha ez a kérdés lényege, nem létezhet. Az egyetemnek gazdasági és szakmai értelemben egyaránt autonómnak kell lennie, de ezek az autonómiák más-más kompetenciákat igényelnek meg, ezért az egyetemen belül más-más döntéshozó testületekhez tartozhatnak, ha úgy dönt az egyetem. Tehát elválasztható minden további nélkül, csak mind a kettő az egyetemhez tartozik.
Szeretnék egy...
Köszönöm szépen. Nem tudom, kicsit úgy tűnt, mintha ön ellentmondásba keveredett volna az első gondolatsorával a második után. Én azt gondolom, hogy nem igazán lehet ezt a két dolgot elválasztani, vagy legalábbis nem szerencsés. Mi LMP-sek sokat gondolkodtunk azon, hogy ezt hogyan lehet jól végig gondolni, de akkor, amikor nagyon komoly szakmai önállóságot és szakmai autonómiát várunk el valakitől, akkor a józan paraszti észt használva, hogyha nem adunk neki lehetőséget arra, hogy a saját erőforrásait felmérje, a saját erejével gazdálkodni tudjon, akkor az egy nagyon fals útra viszi ezt az egészet, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy túl éles volt ez a bele, vagy ez a kezdés, de hogy igazából abban egy olyan rendszerben, amikor amikor a felsőoktatásra fordított forrásoknak a mértéke ilyen szinten csökken egy országban, akkor talán arról kellene, vagy arról lenne érdemes először beszélni, hogy ezeket a forrásokat hogyan lehetne úgy rendezni, hogy mindenki egyenlő eséllyel tudjon részt vállalni a fiatalok oktatásában.
Igen, én igazából egy semleges szempontot szerettem volna a társaság figyelmébe ajánlani. Az Alkotmánybíróság is foglalkozott természetesen ezzel a kérdéssel, és mint tudjuk, az Alkotmánybíróság 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben is jelentős határozatokat hozott az egyetemi autonómia kérdésében, és különösen a 2005-ös határozat az rendkívül, ez egy mérföldkő tulajdonképpen azért, mert az egyetemi autonómiát rendkívül széles körben értelmezte. A szakmáról többé-kevésbé azt lehet elmondani, hogy nem értett ezzel egyet. És többé-kevésbé az az álláspont alakult ki, hogy az egyetemek ezzel a széles körben értelmezett autonómiával nem tudtak élni. És akkor egy alkotmánybíró, Kislászló alkotmánybíró külön véleményt is fogalmazott meg ezzel a széles autonómia értelmezéssel szemben, és ebben a külön véleményben kénytelen volt elmagyarázni, választ adni az András által föltett kérdésre. És itt ennek a válasznak tulajdonképpen az a lényege a saját olvasatomban, hogy az autonómiának ezek a különböző munkaformái, mint szervezeti autonómia, gazdálkodási autonómia, képzési autonómia, ezek nem választhatók szét egymástól, mert itt funkcionális összefüggésekről van szó, és csak egyik a másikból magyarázható meg. Ennek következtében az autonómia egy mozgó fogalom. és amennyiben az akadémiai tartalom meghatározásához közvetlenül vagy hangsúlyosan kapcsolódik, akkor ennyiben az egyetemi autonómia biztosítandó. Amennyiben azonban ettől a tartalomtól eltávolodik, akkor az autonómia is veszít a jelentőségéből. Például költségvetési beszámoló készítése, számviteli kérdések, gazdasági társaságok alapítása, ingatlanok tulajdonlása. Ezek olyan kérdések, amelyek kevéssé érintik az akadémiai tartalom meghatározását, és ezért ebben a tekintetben inkább el lehet vonni az autonómiát. Az akadémiai tartalmak kérdésében azonban kulcskérdés az egyetemi autonómia, egyszerűen azért, mert a társadalomnak az a legjobb, mert az egyetem és a társadalmi környezetek között egy olyan sok áttételes viszony van, amelyet rövidre zárni káros a társadalom számára. Tehát, hogy az egyetem számára fontos az autonómia értéke, és hogy én, ha jól értem a szerepemet, azért ülök itt, hogy az egyetemi értékeket és érdekeket védjem, akkor mi azzal érvelünk, hogy mind a társadalom, mind pedig az egyetem számára az a legjobb, hogyha amennyire lehet, engedi az egyetemi szférának azt, hogy a saját logikája és a saját értékrendje szerint szervezze meg magát. És egy olyan szabályozási környezetet várunk, amelyik nem rész és egészként fogja föl az egyetem és a társadalom kapcsolatát, hanem amely az egyetemnek egy funkcionális önállóságot tud biztosítani, illetve ezt tiszteletben tartja.
Köszönöm szépen! Itt még a vita előtt meghallgattunk két előadást is arról, amit te is említetted most, hogy milyen dimenziói vagy milyen elemei vannak az autonómiának, és miközben a kérdés arra vonatkozik, hogy ezek összefüggnek-e, és azt mondja az ember, hogy összefüggnek, eközben nem lehet szerintem normálisan tárgyalni a dolgot, hogyha nem próbáljuk szétválasztani, és a tárgyalás szintjén legalább elemenként végignézni ennek az autonómiának a kérdését, mert különben csak tesztimonik lesznek arról, hogy mindenki úgy gondolja, hogy összefüggnek ezek egymással, de nem operacionalizálható a kérdés. Tehát elvileg a vita vezetőtől azt várom, hogy mondja meg, hogy akkor most beszéljünk erről, vagy arról a részéről ennek a négy dimenziónak. Nem akarom elmondani a teljes előadást, de szívesen kezdhetem a tudományos vagy akadémiai autonóm képzési autonómiával, lehet nyugodtan a pénzügyivel, aztán a szervezetivel, vagy személyzetivel, ez a negyedik elem, de ha csúszkálunk ezeken a területeken, és nem tudjuk analitikusan szétválasztani egy kicsit ezeket a tárgyalás szintén, és úgy megmutatni, hogy mi az összefüggés ezek között, akkor szerintem nem nagyon jutunk előre, és meg fogunk felelni annak a általánosan elvárt szerepnek, hogy a politikusok azok általában össze-vissza beszélnek. Tehát próbáljuk segíteni, hogy mondd meg, hogy kezdhetjük, mert van véleményem mondjuk a tudományos, vagy éppen a képzési autonómiáról is, hogyha éppen azzal kezdjük, de lehet bármelyik elemivel kezdeni, és akkor szerintem a vita az konstruktívabb tud lenni. És ha mondasz, hogy melyikről kezdjünk, akkor én elkezdem.
A következő menetben mondok erre valamit, de mivel mi Ágnesnek megadtam.
Magyar Bálint után szocialistaként, nagy hülye politikusként ugye megszólalni. Hát első körben azért mégiscsak általánosságban, kedves miniszter úr, hagyd mondjuk el, hogy mit gondolunk róla. Ugye itt a legnagyobb konfliktus mindig azból fakad, vagy az az érzet, hogy az egyetemek óriási közpénzekből működnek. És sok milliárddal dolgozik egy egyetem. Tehát felmerül a mindenkori állampolgárban, de főleg a politikusokban, hogy szabad-e nekik hagyni bármilyen autonómiát, hogy tudnak-e jól gazdálkodni ezekkel a pénzekkel. Ha azt kérdezzük, hogy szét lehet-e választani az eredeti kérdést, ezeket szerintem nem lehet. Nem lehet jó szakmai képzés, független gazdálkodás nélkül. Ugye, ami eddig volt, 2005-ben az Alkotmánybíróság hozott egy határozatot, és van egy törvény, és 2005-ben, ami szerintem megfelelő módon szabályozta. Itt a bizonyos gazdasági tanácsok, akik behozták azokat a pártoktól független szakembereket, akik egyébként ezt felügyelték és vigyáztak arra, hogy a gazdálkodás rendben folyjon. Ezt ugye január 1-től kívánta, és szét is verte gyakorlatilag a kormány, és hát csak pozitívan, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, komisszárokat küldenek az egyetemek nyakára, és így pártoktól független komisszárokat, és hát ugye itt megint felmerül ugye az államnak a szerep, hogy ez mire lesz jó. Mit akar az állam valójában ezekkel az emberekkel? És hát az a baj, hogyha egy bürokratát ráengedünk
egy autonómnak szánt intézményre, akkor ott óhatatlanul a bürokratikus szemlélet fog érvényesülni, és hát ahogy az általános iskolák államosításánál látjuk, egyfajta megfelelési kényszer szemlélet fog érvényesülni, és nem az a fajta versenyképességre és minőségre való törekvés, ami egyébként véleményem szerint, tehát a kiinduló pont az, hogy minden egyetem abban érdekelt, hogy a legjobb képzést és versenyképes tudást biztosítson a hallgatóknak, és hát nyilvánvalóan ha komisszárok jönnek, akkor ez óhatatlanul csorbulni fog. Tehát ösztönző rendszert kell felépíteni az államnak, nem leuraló rendszert, érdekelté kell tenni a szabályozáson, a jogszabályokon keresztül az egyetemeket, hogy jól gazdálkodjanak, és hagyni kell őket elsősorban, így első körben életben hagyni. És hát arról meg természetesen, hogy mennyi pénzt vonnak ki, arról nem tudom, hogy később lesz-e szó, de nyilvánvalóan az pozitívan semmiféleképpen se tudnánk megfogalmazni.
Köszönöm szépen. Én egyszer teljesen véletlenül, hogy megfeleljük a Bálintféle sztereotípiának, az kicsit politizálnék. Egyszer teljesen véletlenül egy fültanulja voltam egy beszélgetésnek, hogy egy vidéki polgármester és egy egyetemi rektor beszélgettek, és a polgármester majdnem szívinfarktust kapott, amikor megtudta, hogy a rektor egyeteminek a költségvetése nagyobb, mint a város költségvetése. Ugye most egy olyan, és hát most nem tud pozitív lenni teljes mértékben, ugye egy olyan kormányzattal állunk szemben, ami a társadalom minden, az élet minden területén az autonómiák szűkítésére, felszámolására törekszik, és éppen ezért ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy ez a kormány, vagy az állam kontra egyetemek, illetve az autonómia kérdése az egy ilyen szembenállásként értelmezhető, de azt mondom, hogy az egyetemek az, hogy valóban tudjanak élni azzal az autonómiával, amit mondjuk korábban lehetővé tettek a jogszabályok, illetve valóban az alkotmánybírósági korábbi döntése is, az valójában az állam segítségére is szükség van. Tehát én azt remélem, hogy egy másik politikai helyzetben, amikor ez a kérdés nem egy ilyen szembenállásként fog megfogalmazódni, és nem egy nagyon súlyos forráskivonásos helyzetben, egy nyilvánvaló politikai megszállás kísérletnek az élet minden területén ezzel állunk szemben, akkor ez a kérdés, az autonómia kérdése az nem feltétlenül így fog fölmerülni, hogy akkor most az a fontosabb, hogy az egyetem a saját maga szakmai autonómiát meg tudja tartani, illetve hogy a kormány mondjuk az általa fontosnak ítélt felsőoktatási célnak megfelelően tudja irányítani a felsőoktatást, hanem az, hogy a felsőoktatás különböző szereplői úgy tudjanak élni az autonómiájukkal, hogy az állam különböző intézmények segítségével segíti őket megtalálni, hogy egy egységes felsőoktatási koncepcióban megtalálják a helyüket. Az egyik kérdés. Én azt gondolom, hogy nyilván ez a kérdés ebben a formában, hogy a gazdasági meg a szakmai autonómia az elválasztható-e, ugye erre tulajdonképpen az ember mindenkit választhatja különböző érvelés mentén. Én azt gondolom, hogy ahogy most megéljük ezt itt alapvetően, mivel egy nagyon kemény kenyérharcról van szó, és egy nagyon súlyos forráskivonásról, nyilván ebben a helyzetben a két dolog nem elválasztható egymástól, de ideálisabb esetben, amikor mondjuk nincs ilyen típusú forráskivonás, akkor nyilván meg lehet találni azokat a finomhangolási tényezőket, amelyekben a gazdasági meg a képzési szakmai autonómia egymásról elválasztható. De hát itt lássuk be, itt arról van szó, hogy a magyar állam nem felsőoktatásra, hanem más célokra akar költeni pénzt, ezért politikai behajtókat küld az egyetemek nyakára, hogy azok valahogy túléljék ezt a forrás kivonást, és ehhez vasmarokkal meg kell szorítani, és tulajdonképpen az, hogy a képzés pontosan hogyan alakul, az tulajdonképpen ebben a politikai helyzetben hát eléggé másodó.
Csak volt egy szó, amit nem értettünk pontosan. Mielőtt én válaszolnék a kérdésre, egy vallomással tartozom. Én ma reggel itt már tartottam egy előadást, akkor a Roma Verzitas Alapítvány igazgatójaként beszéltem. Most meg már egy másik formában ülök itt, és másképp viselek. Ugyanabban a formában. Más formában. Igen, de a kettő között az a különbség, a két felkérés egymás után következett, és mind a kettőt elfogadtam. És egyébként pedig nem szoktam más mondani reggel, mint este. Még nem. A konkrét kérdésre pedig egy hétköznapi példát hozzak, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy ez a két dolog szétválasztódhat, vagy szétválaszthatják, akkor könnyen kerülhetnek az egyetemek abban a helyzetben, mint az egyszeri zenész a játék után, akinek azt mondja a zenekar vezető, hogy hát gázs jár, csak nem jut. És hát annak ellenére, hogy szerintem a Magyar Bálintnak már megint teljesen igaza van, ez most nem az a helyzet, amikor ez ennyire fontos lenne, mert annyira kiélezett a helyzet, és annyi sok szereplő került egymással szembeállítva, hogy ebben a pillanatban nem biztos, hogy ez a legfontosabb kérdés. Ha az egyetemek az autonómiájukat valamilyen eszköz, vagy valamilyen személyek által csorbítva érzik, akkor itt a munka is nagyon erősen meg fog kérdőjeleződni. Én nem tudom, hogy hogyan fog működni, ha marad ez a rendszer mondjuk jövő ilyenkor, és az egyetemi oktatók hogyan fognak bejönni reggelenként oktatni, illetve a hallgatók hogyan fognak bejönni reggelenként oktatni. A legfontosabb szerintem most az, tanulni, pláne. A legfontosabb talán az lenne, hogy egy kiegyezésre lenne szükség. Nem lehet ennyire kiélezett helyzetben, ennyi bizonytalanság között bárkitől megfelelő szintű oktatást vagy tanulást elvárni, és erre minél hamarabb pontot kellene tenni a végére, és hát ugye, ahogy reggel is elmondtam, megint emlékeztetnék mindenkit, február közepe van, pillanatokon belül a érettségizi diákoknak el kell dönteni, hogy mit akarnak, hova akarnak menni, annak milyen következményei vannak, és hát nem hiszem, hogy ebben az országban van most olyan ember, aki ebben a kérdésben az éppen érettségiző gyerekének felelős, éppen mélyű, normális választ tudna adni. És azért ez elég nagy baj.
Hát akkor én először erre reagálnék, azért ezt szeretném megerősíteni, mert most Daróczi Gábor mondott, azzal, hogy az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórumnak a megbeszélésén írta az az élmény. Én először azt hittem, hogy én vagyok a buta, hogy én nem értem, hogy ebből mi fog kijönni, és mit lehet tanácsolni. Fiataloknak mit lehet nekik mondani, hogy itt most ebből a rendszerből mi fog kijönni, ha beadják a jelentkezésüket. Aztán azt kellett látnom, hogy ott rektorok, hők, vezetői, akik erre gondot viselnek, és mások, senki nem tud. No, hát ez a helyzet. Viszont innen fordítanék egyet a beszélgetés menetén, és vissza az autonómiához. Az egyetemek autonómiáját ellenzéki politikusként meglehetősen könnyű szeretni. Nem olyan könnyű szeretni, mondjuk, miniszterként. Jó, én most próbálnám egy kicsit visszadabni a labdát. Tényleg, valaki neki akar vágni arra, hogy elég erősen, vagy feladata az, hogy elég erősen változtasson a képzés struktúráján, és szembe kerül egy csomó intézménnyel, akik úgy érzik, hogy ők autonómok. Hogyan lehet ezt rendezni?
Akkor mi visszatérnék a bevezetőtöz legelején, amelyben ugye arra kértél bennünket, hogy lehetőleg a politikai elemet szűrjük ki itt a magyarázatokból. Én azt hiszem, hogy az intellektuálisan lefegyverző, hogyha egy olyan témában, amelynek alapvetően meghatározó politikai érdekek mozgatják, onnan ezt az elemet kiszűrjük onnan. Tehát olyan, mint a Mendelejev táblának arra kérni, hogy csak a felét használjuk a természeti törvények magyarázatának, a másikról most feledkezzünk el, mert még megvádolnak bennünket azzal, hogy politikai elemet hozunk be. Most nagyon röviden összefoglalva, szerintem ami most egyébként zajlik a felsőoktatásban, az három alapvető motiváció mozgatja. Az egyik a kritikus értelmiségi pozíció felszámolása. Nem olyan nehéz ezt belátni, hiszen minden más területen ez zajlik, sikerrel. Gyakorlatilag az egyetemek világa az utolsó bástya, ahol ez bizonyos értelemben még megvan. Ha megnézzük a közoktatást, ott egy szerencsétlen tanár, hogy kirúgják-e vagy nem, Ott már nem is az iskola igazgató dönt arról, hanem a járási kormánybiztos dönt, az iskola igazgatóról meg maga a miniszter dönt, tehát teljesen világos. Ez az egyetemeknél egy kicsit nehezebb ezt a dolgot bevezetni, és mindjárt átérek a finanszírozás kérdésére, és a lakosság kérdés, ez az egyik. A másik motiváció az a mobilitási csatornáknak az ellenőrzése, és politikai uralom alá hajtása. Gyakorlatilag, ha megnézzük azt, hogy majd hogyan fognak eldőlni bizonyos szakmákban az államilag finanszírozott kvóták, ha megnézzük akár visszamenőleg, hogy mondjuk az ügyészségre melyik egyetem jogászai tudnak bekerülni az elmúlt 8 vagy 10 évben, és ez garantálta, honnan kerülhetnek be, és más egyetemek végzettjei nem kerülhetnek be, az azt jelenti, hogy most éppen egy nagyobb eszköztárral rendelkezik a kormány arra, hogy kezébe vegye a mobilitási csatornákat, külön egyetemet is hoz létre, közszolgálati egyetemmel, a közszolgálat gyakorlatilag a hatalmi pozíció, politikai elit újra reputáció, és a többi, egy direkt kontroll alá tartozik. Ez a más. A harmadik cél pedig, hogy minden mellett jelentős forrásokat vonjunk ki a felsőoktatásból, csak egy szám, ha a 2006-2007-es költségvetési állami költségvetés reál értéken most bele kéne tenni a felsőoktatásba, akkor 280-290 milliárd forintnak kellene lenni az állami költségvetési résznek, és nem 126-nak, és még nem tudom mennyit ráígérve, amit nem tudom megkapnak-e. Most visszatérve az, hogy miniszterként. Ennek van egy elég egyszerű ellenőrzési módja. Amikor én miniszter voltam, meg kell nézni, született-e olyan rendelkezés, törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, ami az én jogosítványaimat bővítette volna. Nem született. Liberális politikusként nálam ez egy elv volt, hogy vagy változatlanok voltak, vagy csökkentettem a jogosítványaimat. Közoktatástól kezdve, amikor kulturális, akkor a kultúra területén is, és amikor pedig az oktatás és tudományos, azon a területen is csökkentek a jogosítványok. Egész egyszerű, tehát hogyha ezt valaki ezt mondjuk ellenőrizni akarja, akkor azért is fontos egyébként egy ilyen, hát az egyetemi világban, ahol történeteket is elemzünk, mert valójában igazad van, egy miniszternek a hitelessége nem azon múlik, hogy mit mondok, hogy mit kéne a jövőben csinálni, hanem nézzék meg, hogy mit csináltam a múltban. Mások, akik még nem voltak miniszterek, ennyiben könnyebb helyzetben vannak, ők mondhatják az, hogy mit akarnak csinálni, én nálam nem lenne hiteles. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogy nem növeltem a miniszteri kompetenciát, a miniszteri kompetenciát csökkentettem a közoktatástól kezdve egészen másod. Ráadásul mondjuk a felsőoktatási reform esetében a koalíciós partnerem sokat tett ennek érdekében, amikor közölte, hogy akkor hajlandó a parlament elé vinni a felsőoktatási törvény módosítását, ha az összes szervezettel megegyezem és aláírja. Ebből némi olyan kompromisszum született, amivel ugyan nem értettem egyet, de az egy további téma. Ha most akkor kezdem a finanszírozás oldalára. A finanszírozásnál ugye, amikor csak úgy vetjük fel a kérdést, azt az elvi kérdést, hogy most jó-e a fejkvóta alapú finanszírozás, ahol a diák voucherként viszi magával kvázi az állami pénzt, vagy pedig jobb lenne egy stabilabb, három évre kiszámítható, teljesítménnyel összeálló rendszer, akkor ez a kérdés értelmetlen, ha nem veszük figyelembe a politikai szocializációt, és azt, hogy hol éltünk eddig. Kelet-Európában, kérem szépen. Tehát ez azt jelenti, hogy minden olyan megoldás, ami kvázi idézőjelbe tett teljesítmény alapú értékelést mutatna, ez semmi más, mint a politikai zsarolásnak a fedő intézménye. Lehet azt mondani, hogy vannak hátrányai a fejkvóta alapú finanszírozásnak, de liberális politikusként fontosnak éreztem azt, hogy lehetőleg intézményesen csökkentsem a kormányzat, a mindenkori kormányzat zsarolási potenciálját. És minden olyan eljárás, ami most megtörtént 2010 után, hogy a képzési normatívát lecsökkentik, és 70%-ot intézményfinanszírozásként nyomnak oda, majd pedig a csökkentett 10 után, ha visszaadják az ezüst kiskanalat, ez most a három vagy hány kiemelt egyetem 2-2 milliárddal, ahol teljesítményhez kötik, lényegében arról szól, hogy valakiknek be kell menni a minisztériumba, meg kell ezt tárgyalni, és ígérni kell ezért valamit. Szociológiát végeztem, a rektorok mélységes hallgatása azért jelzi azt, hogy ez a rendszer azért működik. Az, hogy fölkérnek itt bennünket, hogy véletlenül se beszéljünk politikáról, amikor par excellence politikai téma van napirenden, mert mi más ez az egész, ha bizonyos értelemben nem az. Tehát, Amikor a fejpót alapú finanszírozást bevezettük, ugye az már korábban elkezdődött, az átállási rendszernél tompítani akartuk egyébként, hogy hirtelen ne zuhanjon rá az intézményekre. Különbség ezért egy átmeneti időszakban arról volt, hogy egy intézménynél csak 10%-kal csökkenhet a költségvetés, abból adódóan, hogyha kevesebben jelentkeznek ott, és föl tudjanak készülni a stratégiára. Tehát ez azt jelenti, hogy az államot megpróbáltuk kivonni abból a szerepből, amelyben üzemelteti az állami intézményt. Én a felsőoktatást egy szolgáltató iparnak tekintettem, amelyben az állam megrendelő ezen a piacon, és úgy tud megrendelő lenni, hogyha azt mondja, hogyha én úgy gondolom, hogy 9 fő képzési területen ennyi és ennyi diákra lenne szükség ennek a képzésére, akkor azt kifizetem. Nem az történik, hogy kinyitom a kapukat a boltban, azt mondom, friss meleg a zsemre, szabadjatok be, mindenki bemehet, és hát intézmény alapon finanszírozom a boltost, még nem ment tönkre a bolt, hogyha kirabolják a felét egyik nap, aztán kirabolják másik nap, ez a dolog nem megy. Tehát ez egy korlátozás az állam számára is, hogy kénytelen legyen a diákkal együtt odaadni a pénzt. Itt jön a következő kérdés, hogy megszüntettük, igyekeztük felszámolni az intézményre bontott kvótákat. Ennek azért volt szüksége, hogy az intézményi alkukból kivonjuk a mindenkori kormányzatot, magyarul csökkentsük a politikai zsarolásnak a lehetőségét. Nem abból indultam, hogy én a jó fiú vagyok, hogy én nem fogok zsarolni, nem abból indultam, hogy más talán nem ilyen jó fiú. Tehát ezért próbáltunk egy olyan rendszert és olyan szisztémát létrehozni, amelynél azt mondta, hogy a diák vigye magával, ahova éppen megy, azt a vouchert és azt megkapja. A tudományos normatívát, azt is kvázi fejkvóta és minőségi tudományos fokozat szerint juttattuk el és adtuk oda az intézményeknek. Egyedül a finanszírozás egynegyedét kitevő fenntartási normatíva volt az, ami egyébként a fizikai hát az épület állomány fizikai állagára való tekintettel lehetett azon alkudni, hogy most miért és mit fizetnek. Most ennek a rendszernek a felszámolása, ha naív alapon azért, mert valaki elhiszi, hogy majd a három éves szerződéseket bárki is betartja Kelet-Európában. Hát akkor nem tudja, hogy szakmailag hol, szóval nem csak politikailag naív, hanem szakmailag sem érti a kérdést, mert egy ideális világot képzel el ott, ahol a kultúra ezt nem teszi lehetővé. És az elvonások egyébként jönnek. Most ez az állam szolgáltatás vásárlási szerepe. A finanszírozásnál viszont, amit el szerettünk volna érni, részben elértük egyébként, hogy a gazdasági autonómia meglegyen a tudományos képzési autonómia mellett, ez egy 2003-tól tartó folyamatos verekedésnek az eredménye volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyetemek nem voltak olyan nagyon partnerek ebben a történetben. Rengeteg olyan találkozón volt az egyetemi, a rektori konferencia képviselőivel, amelyben arra kértem őket, hogy gyakoroljanak már rám nyomást ennek érdekében. Nem tették. Nem tették, mert könnyítette volna az én helyzetemet a kormánynál. Ez akkor csak abból indult ki, akkor a változás először, hogy mondjuk az, hogy mennyi a dologi a kiadás és mennyi a személyi, hogy ezt talán mégse határozza meg a minisztérium, hogy ettől eltérhessen. Hogyha maradt valami pénzük, ne kelljen elkölteniük év végén. Ha zároltak tőlük, akkor az ne elvonás legyen, egyedül a felsőoktatás volt 2003 után az a hely, az egész magyar, tehát kormányzattal összefüggő intézményrendszerben, ahol elvonás nem azt jelentett, hogy el is vették a pénzt, hanem zárolták, és utána megpróbáltuk más esetben biztosítani, hogy föl is használhassák a zárolt összegeket, tehát törvény szabályozta azt, hogy nem lehet effektíve elvenni a pénzt, erre volt egyébként politikai erő, és egyébként az ingatlan gazdálkodásban, az egyéb gazdálkodásban, hogy kisebbségi tulajdonnal vállalkozásokat alapíthassanak, hogy vállalkozásaik lehessenek, hogy ezeket befektethessék, és a többi, ezeket a jogosítványokat megkapták. Ez az állam oldaláról a pénzügyi autonómia biztosítása. De itt följön az a kérdés, és itt érünk rá az Alkotmánybíróságnak a döntésére, hogy maga a szervezet, lássuk, ez egy feudális intézmény. A maga szenátusával, a 30-valahány fő szenátusokkal alkalmatlan arra, hogy 10, 20, 30, 40, 50 milliárdos forgalmú nagyvállalatokat elvezessenek. Abszurd volt ez a helyzet. És az alkotmánybírósággal az ütközésünk, amivel ők alkotmányellenesnek minősítették az irányító testületek bevezetését, egyébként azt a rendszert, amely egész Nyugat-Európában működik az állami egyetemek esetében is, az lényegében egy feudális ellencsapás volt, ahol X számú tanszékvezető nyilvánította alkotmányellenesnek az irányító testületek felállítását, félt, hogy mire visszajön az alkotmánybíróságtól, esetleg a tanszéke nincsen a helyén. Azért emlékeztetnék arra, hogy a bölcsészkar még az első miniszterségem idején, nem tudom, ki emlékszik rá, hány tanszék működött a bölcsészkaron. Valaki mondja már meg nekem a 90-es évek közepén. Találós kérdés. 93. A szervezeti autonómia 93 tanszék. Míg Nyugat-Európában mondjuk a Berkeleyn 50-70 oktató jut egy tanszékre, itt átlagosan 10, se, sok esetben 2-3, és hány tanszéki könyvtár volt csak a bölcsészkaron? 31. 31. Tehát magyarul egy állami vezetés szembesül azzal a dologgal, hogy megadja a gazdasági autonómiát, de hol van az a kompetencia a régészekből, nyelvészekből, stb. Professzorból összeálló izével, hogy ők most vállalatot vezessenek, beruházásokról döntsenek, vegyes vállalatokat hozzanak létre, hogy mondjam, szabadalmi jogkezelő, szerzői jogkezelő intézményeket, technológia transfer irodákat, vállalkozásokat közösen az iparral, inkubátorházakat, és a többi. Hát ez egy teljesen más szakma. Nem is beszélve arról, hogy volt olyan rektora az ELTE-nek, aki minden évben 4-5 hónapot Franciaországban töltött ásatásokkal. Hát rendben van, ez egy becsülendő dolog, de az nem tud egy vállalatot ilyen értelemben vezetni. Az irányító testületnek az volt a lényege, ami nyugaton is, hogy a szenátus és a board funkcióit szétválasztotta. A szenátus volt igazán a letéteményese az akadémiai szabadságnak, és a boardok lettek volna azok, amelyek a költségvetési, beruházási, stratégiai döntéseket hozzák. Tudva azt, hogy egyébként milyen az alkotmánybíróságnak egyébként a hozzáállása eleve, ezt úgy hoztuk létre, hogy egy 9 tagú boardban benne lett volna a rektor, a gazdaságigazgató, 4 embert javasolt volna a szenátus, 4 ember, tehát ez 6, és 3 lett volna a külső szakértő, nem a minisztériumok állományából, de az oktatás és a pénzügy tárca által kinevezve. Most ez biztosította volna azt, hogy egyébként a kétharmados többséggel rendelkező szenátusi kinevezettek aránya minden döntést meghozhatott volna maga, de lényegében ahhoz, hogy a minisztériumok elengedjék azokat a jogosítványokat, főleg a pénzügyminisztérium, a gazdaságokat, ahhoz kellett volna olyan szervezeti forma, amely ezzel tud élni. Ezt szerintem egyébként alkotmányellenesen számolta fel az alkotmánybíróság, és ezzel egy nagy csapást mért egyébként a felsőoktatási reformra. Azt kell, hogy mondjam, utána lecsökkentett jogosítványokkal jöttek létre a gazdasági tanácsok, amelyeknek csak véleményezési joguk volt, de ezzel is itt-ott-amott a kultúrát valamilyen módon javították. A probléma az, máshogy is egyébként most éppen Moldáviában felsőoktatási reformot csinálunk, és ott is van egy igény arra, hogy a gazdasági önállóságát az egyetemeknek megtartsák, de a gazdasági önállóságot a minisztérium úgy engedik el, hogy ebbe a régi feudális struktúrába helyezik bele, akkor gyakorlatilag képtelen gazdaságosan működni az a történet. Mások is említették az átláthatóságot. Soha nem találkoztam olyan szakszervezettel, vagy olyan diákmozgalommal, amely követelte volna mondjuk a rektori hivatal költségvetésének a nyilvánosságát és az alvaló elszámolás és a vízfejeknek az itteni megjelenését. Tehát ez egy nagyon sokszereplős játék. Itt miniszterként ugye az embernek az volt a feladat, hogy egy olyan szabályozó környezetet teremtsen, amelyben a valós pénzügyi autonómia, hogy ki lehessen azt szakítani a pénzügyminisztérium fennhatósága alól, és le lehessen delegálni, de legyenek arra alkalmas szervezetek az egyetemen belül, amelyek képesek, lényegében mondom az 50 milliárdos, meg 40 milliárdos forgalmú vállalatokat kezelni és irányítani ennek a jegyében. Tehát lényegében itt jön be ez a kérdés, felemás lett ez a dolog, most ezek lettek egyébként visszavonva, a kancellári rendszer az nem más, mint egy delegált. Itt megint, hogyha megnézzük azt, megint könnyen ellenőrizhető, formálisan miniszterként, hogy egy miniszternek kétfajta joga van a rektort továbbítani a rektor személyét a köztársasági elnök számára, hogy kinevezze, soha nem tagadtam meg, amikor a szenátus fölküldte, a jelenlegi kormánypártok esetében ez többször előfordult korábban, zárójelbe teszem, a 2005-ös reformnál fölvetettük azt a kérdést, javasoltam a rektoroknak, miért kell nektek az, hogy a köztársasági elnök nevezzen ki? Miért nem elég, ha az egyetem megválaszt? Ők ragaszkodtak hozzá, szerették. Mert ne haragudjatok. Urizálni a köztársasági elnöknél. Most, hát visszavitt bizonyos értelemben a rendszer, amikor az ember egy ilyen jogosítványt oda tesz, hát nem hinném, hogy most Obama hagyja jóvá a különböző egyetemek rektorait, és nevezi ki őket, és ettől még azért elég jól megvannak az amerikai egyetemek. És ugyanígy a gazdasági igazgatók esetében, ugyanazt nekünk kellett jóvá hagyni, most átvitték a gazdasági tárcához, de az megint egy gyakorlat volt, hogy akiket a szenátusok javasoltak, soha nem tartottuk vissza őket. Most körülbelül három olyan egyetemről tudok, ahol nem hajlandók elfogadni a minisztérium részéről a szenátusok által akár 100%-kal megválasztott és javasolt gazdasági igazgatók szemét, és addig fog menni ez a zsarolási játék, amíg hát majd nem olyan gazdasági igazgató lesz, meg az a kancellári rendszer bejön, akkor gyakorlatilag totálisan megfosztják az autonómiát, a gazdasági autonómiát az intézményeket, és lehet egy választ adni a kérdésre, lehetséges szétválasztani, lehetséges, szétválasztják tökéletesen a gazdasági kérdéseket, attól, hogy akadémiai vonalon egyébként mi zajlik az egyetemeken.
Na természetesen ez a helyzet, hiszen az alaptörvény már eleve nem teljes körű autonómiáról beszélt, hanem tudományos és oktatási kérdésekben fennálló autonómiáról, és a most nyilvánosságra került módosítási javaslat pedig külön nevesít is, hogy csak ezekben a kérdésekben van az egyetemeknek autonómiája, ezért tettem fel természetesen a kérdést, és természetes, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet politika mentesen megválaszolni. Én úgy gondoltam, hogy úgy járok el udvariasan a vendégeikkel szemben, hogyha elmondom azt, amit nekem itt hivatalból el kell mondanom, de természetesen ezek kérések, amiket ki belátása szerint teljesít. Gondolom, hogy ez a hosszú és elég sok gondolatot fölvető beszámoló, ez ingerelt válaszokat tanácsolja.
Hát nekem, és politikusként fogok, nem muszáj politizálni, mert a legnagyobb tragédia itt az, hogy akár a tandíjat nézzük, akár az egyetemek autonómiáját nézzük, akár az akkori húzavonát nézzük, sajnos azért mégiscsak azt kell látni, hogy itt futott az ország, meg éppen fut egy olyan kört, ami már túl lehetett volna. Tehát sose gondoltam volna szocialista politikusként, hogy hallgatók, fiatalok mennek az utcára, és a közoktatás és a felsőoktatás teljes reformját követelik. Már ez eleve eléggé pozitívnak is mondható lenne, ha egyébként elkezdenénk arról beszélni, hogy valójában a hat pontnak az első pontja mit jelent? Mit jelent ez a köz- és felsőoktatás teljes reformja? A felsőoktatásban jelente olyan típusú reformot, és olyan típusú egészséges vitára való készséget a magyar társadalomban, amiről volt miniszter úr beszél, mert az elbukott csak részsiker volt. Az urizáló Magyarország, a közép-kelet-európai mentalitás, és sok egyéb miatt. De akkor még ráadásul forrás is lett volna rá. Most a legnagyobb baj, ha ez az ország vissza akarna térni egy rendes vitához, és nem csak abban merül neki, hogy legyen tandíj, vagy ne legyen tandíj ebbe az országban, hanem lehetne beszélni ezekről a kérdésekről. Sajnos teljesen más vetület van, mert nincs pénz. Elmondta Bálint, hogy mekkora lenne a költségvetés, ha tartja ezt, ha nincs váltság. 2010-ben, amikor megbuktunk, 186 milliárddal hagytuk itt a felsőoktatás költségvetését. Most 123. Ha ez le fog csökkenni 100 környékére 2014-ig, amíg a Fidesz kormány van, azt kell, hogy mondjam, ez a felsőoktatási rendszer ezzel az intézményrendszerrel nem tartható fent. Ha valaki talál az országban egy olyan pénzügyminisztert, aki ezt a 100 milliárdot, amit kivonnak egy egyébként ostoba és elmebeteg gazdaságpolitika miatt, akkor azt szívesen látom, meg látjuk, de azt kell látni, hogy itt most a kézből etetés és a lassú kivéreztetés folyik, Mert Orbán miniszterelnök úr azt látta, ő is akadályozója volt azoknak a reformoknak, amiben megpróbáltunk egészséges vitát elindítani. Tehát azt mondta, nem ment. Nem ment az önkormányzatok finanszírozásán keresztül az általános iskolák fenntartása. Nem ment az egyetemeknek a reformja. Hát akkor majd én most megmondom, hogy mi legyen. Ennek ez a következménye. Persze lehet, hogy én lehet, hogy azt sokszor mondják azt régi kollégák, hogy ez egy természetes folyamatági, ezt a köröket meg kell futni. Örülj annak, hogy vannak hallgatók, akik nem dőlnek be egyébként a kommunikációs trükkök ezreinek. És nem lehet megint ugyanazokat a köröket megfutni. Csak azt látom, hogy már túl lehetnénk olyan vitákon, és csak egyetlen egy a közoktatásból. Államosítást ajánlanak. Államosítást az a miniszterelnök egyébként, meg az a rezsim, aki az ellen harcolt, és a másik meg az, hogy kiszelektálta az államnak ezt a nagyon erős központosított szerepét, az élet, a történelem. Hát ezeken a falakon belül tanultuk mi is ezt, meg nem is olyan régen. Nem tudom, hogy vissza tudunk-e térni. Egyébként ezek a megbeszélések pont arra jók, hogy visszatérjünk, és új szempontokat hozzunk be, de a közélet középszerűsége miatt sokszor, és a reggeli 10 perces műsorokon túl nem nagyon jutunk még mindig előrébb. Ebbe természetesen a politikai elitnek is nagy felelőssége van, ezt nem tagadom most.
Szóval én azt hiszem, hogy az András által felvetett kérdés helyett tulajdonképpen három különböző réteg, a kérdés három különböző rétegével vitatkozunk. Az első kérdés az, és ebben Karácsony Gergelynek tökéletesen igaza van, hogy van-e pénz és mennyi pénz van. Áginak ebben nincs igaza, illetőleg hát szerintem nem jól fogalmazott. Pénz az mindig van, évente a költségvetés 10 000 milliárdos nagyságrendben oszt szét pénzeket, tehát pénz az van. A kérdés az, hogy mire költöm el. Ha én MOL részvényeket, gáztározókat, stadionokat és magánhadseregeket vásárolok belőle, akkor arra van pénz. Hogyha ehelyett felsőoktatást akarok vásárolni, akkor meg arra van pénz. Ebben én teljesen szabad vagyok. Az Európai Unió senkire nem kényszeríti rá azt, hogy tökéletesen fölösleges gáztározókat vásároljon, a miniszterelnök és a házelnök magánhadseregeinek fenntartásával már nem is beszélve. Tehát ebben az értelemben van pénz, elnézést a politikáért. A második kérdés az az autonómia kérdése, és ez az, amit én az előbb felvázolt modellel akartam érzékeltetni. Azt gondolom, hogy amíg az állam, az egyetemek állami, vagy ha úgy tetszik, közpénzekkel gazdálkodnak, addig igazi egyetemi autonómia nincsen. Amíg ugye ennek megint két része van, az egyik, hogy az állam osztja szét ezeket a közpénzeket, ezzel már sikerült valamit oldani a korábbi rendszerben, amikor azt mondtuk, hogy a hallgató eldönti, hogy hova megy a felsőoktatásban, és majd viszi magával a pénzt. A másik fele az meg hát ebből épp a Bálint beszélt az imént, hogy a pénzügyminisztereknek állandó kényszerük volt, hogy de hiszen ezek közpénzekkel gazdálkodnak, nekem azokat ellenőrizni kell, és ezért a nyakukra kell mennem, mert mi van, hogyha elisszák azt a pénzt, amit közpénzekből odaadtunk. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha az egyetem nem közpénzekből gazdálkodik azokból a pénzekből, amiket a hallgatók a maguk választása alapján odavisznek, meg gazdálkodik azokból a pénzekből, amiket pályázat alapján elnyernek kutatási támogatásként. Valahol persze a forrása ennek is közpénz, de akkor már nem az egyetem gazdálkodott a közpénzzel, hanem az ösztöndíj alap, amelyik eldöntötte, hogy melyik hallgatónak milyen arányú ösztöndíjat ad, meg az a kutatástámogatási alap, amelyik azt dönti el, hogy milyen kutatásokra ad pénzt, és milyen nem. És aztán a harmadik kérdés, amit András föltett, hogy és akkor szét lehet-e választani a gazdasági és az akadémiai autonómiát. Én meg azt mondom, hogy ebben a helyzetben persze szét lehet. Kérdés, hogy kell-e, valószínűleg egyébként kell, mert Bálintnak ebben tökéletesen igaza van, hogy aki a akadémiai autonómiát tudja gyakorolni, az nem feltétlenül tudja a gazdasági autonómiát is gyakorolni. Ez két különböző funkció, van a szenátus és a board egészen pontosan, ahogyan Bálint mondta. Az egyik megkeresi a pénzt és megmondja, hogy ezt mire hajlandó és mire nem hajlandó belőle adni, a másik meg azt mondja, hogy ebből a pénzből mit lehet csinálni annak érdekében, hogy az egyetem jobban működjék, több hallgató akarjon oda menni, nagyobb legyen az egyetem szolgáltatásai iránti kereslet, és ennek következtében még több pénz jöjjön az egyetembe.
Köszönöm szépen. Jaj, vigyázz. De mindjárt keresem. Ott van egy szép dolog. Egy fotel. Fotel van csak.
Gyerekek, hozzon már valaki egy széket, aki ismer a kétszámát.
Mindjárt az se jó, de jó is.
Oké. Na, itt tartunk.
Valók egy pár.
Ne ülök tőlek.
Azt hiszem, ez eléggé klasszikusan mutatja.
Akkor, hogyha megoldottuk a szép rullet, akkor... És hogyha megegyeztünk abban, hogy akárhogyan is próbálunk politikai mentesek lenni, mi politikusok itt a porondon, akkor én egy kicsit másfajta szemszögből közelíteném meg a kérdést, és lehet, hogy ezzel el is vinném egy kicsit a beszélgetést, de akkor, ha ez így van, akkor bocsássanak meg nekem. Ugye nekem volt szerencsém még asszisztálni ezt az egész, ugye ezt azért mondom, mert nem mindenki volt jelen, amikor ezek a viták zajlottak. Volt szerencsém még asszisztálni a felsőoktatási törvény vitáját, rengeteg szakmai csörtén volt az illetékesekkel ezügyben. Egy idő után már nem csak engem, hanem más politikusokat sem méltattak arra, hogy valós szakmai válaszokat adjunk, hanem ha néhányan emlékeznek, akkor számos kérdésemre, amit a felsőoktatással kapcsolatosan feltettem, Halász János államtitkár úr válaszolt, akinek leginkább a szakmai mondani valója az az volt, hogy le-SZDSZ-ezte az LMP-t. És ugye...
Viszont most, amikor hallgatókkal beszélgetett Halász államtitkár úr, elismerte, hogy sokat tanult tőlük a felsőoktatásról.
És ugye számos esetben, amikor most már Párbeszéd Magyarországért párt egyik szakpolitikussal vagy szakember Erős Gábor megírt bizonyos parlamenti felszólásaimat, akkor számtalanszor megkaptam azt a kritikát, hogy ez biztos Magyar Bálint írta nekem, vagy az ő fiókjából vettem elő, amit én akkor megtiszteltetésnek éreztem. Próbáltam tiltakozni, hogy nem nagyon hasonlítok Magyar Bálintra, de amiben Újhelyi István egyszer meg is erősített a pulpitusról. Szóval, hogy így... Hogy így visszafordítsam a szót. Én azt gondolom, hogy itt óriási bajok vannak, ami viszont nagyon megosztja a társadalmat is. Biztosan önök is járnak taxival, meg elmennek fodrászhoz, meg elmennek a boltba, meg járnak olyan helyeken, ahol zajlik az élet, meg járnak iskolába, vannak gyerekeik, elmennek értük a napközibe. Nekünk szerencsénk van bizonyos egyetemi helyeken is megfordulni, és én nem egyszer kavarodtam abba a helyzetbe, hogy azt mindenki valahogy eltorzítja a valóságot. Ha visszaemlékeznek, bocsánat, ez a felsőoktatási vita, ez onnan indult, hogy az volt az első kinyilatkoztatása a jelenlegi oktatás irányításnak, hogy a felsőoktatás van egy nagyon komoly minőségi romlás következett, mert innen indultunk. Biztosan emlékszik erre mindenki. Ez volt az első állítás. Az volt az indok, hogy azért, mert a liberálisok és a szocialisták eltömegesítették a felsőoktatást, és bezzeg a mi időnkben, akár az én időmben is, velem egykorú, akkoriban egyetemre járó, vagy az én korosztályomnak akkoriban a 17-18%-a járt egyetemekre, és ez néhány év alatt óriási százalék arányos változások következtek be, és eltömegesedett, elbutultak, és számos olyan LMP közeli szakemberrel is találkoztam, és beszélgettem, akik elkezdték elmondani, hogy hát valóban a történelmi szakon korrepetálni kell őket a francia forradalomból, kémia alapszakon kvázi korrepetációkat indítanak, mert alapkémiai folyamatokat nem értenek a fiatalok. Ebből óriási csörték zajlottak, hogy hát igen, azt mindenki tudja, de hát ez nem azt jelenti, hogy ha valami nem jó, ahogyan az Ági is mondta, akkor azt be kell zárni, el kell temetni, és újat kell helyette alkotni. Én azt gondolom, hogy ez az egész zuhanás, ez innen indult. És hogyha megnézzük magunkat, akkor itt ülünk nem tudom hányan ebben a teremben, és beszélünk az egyetemi autonómiáról, miközben az embereknek az utcán, a családokban, a boltban, a fodrásznál fogalmuk sincs arról, hogy mi az, hogy egyetemi autonómia, vagy nagyon kevés embernek. Az, hogy gazdasági autonómia, arról főleg nincs fogalmuk. Egyről van fogalmuk, hogy itt túl sokan járnak egyetemre, és mit hőbörögnek itt a diákok, amikor túl sokan járnak egyetemre. Próbálom, bocsánatot kérek, hogy így megpróbálom elbagatelizálni a dolgot, de nem bagatelizálom el, hanem megpróbálom elmondani, hogy mit lát a közember ebből a vitából, vagy mit érzékel. És azt látja, hogy 1,7 millió forint bruttó havi bére van egy rektornak. Bocsánatot kérek, hogy ilyeneket kimondok, de ezeket hallják, és van egy olyan propaganda, ami a kisember dühére, a kisember elkeseredettségére épít. Hol állok én egy egyetemi rektorhoz képest, aki 1,7 millió forintot keres, és még nem elég, hogy ennyit keres, hanem még itt egyetemi autonómiáról is beszél. Tehát én azt gondolom, hogy Ágival ellentétben én nagyon bíztam abban, hogy eljön az az idő, én azt gondolom, hogy egy picit késve, de senkit nem akarok itt megbántani, amikor az utcára fognak vonulni, mert már nem lesz másfajta eszköz a kezükbe. Lehet, hogy kicsit nagyképűen, de büszkén merem vállalni, hogy ezt a röghözkötés terminus technikusát, ez az LMP-ből jön. Ezt mi használtuk a parlamentben először, és ez nagyon gyorsan a köztudatba került, hála Istennek. De amikor erről a röközkötésről én először beszéltem a parlamentben, annak semmilyen visszhangja nem volt sehonnan. Én azt gondolom, hogy fontos az egyetemi autonómiáról beszélni, de valahogy közelebb kell vinni az emberekhez. Igen, a szocialista és a liberális kormány nagyon sokat tett a felsőoktatásért, de ezeknek az intézkedéseknek az emberek nagy részét sem nem értik, sem nem tudták követni, hogy hogyan és mint zajlottak itt a dolgok, hanem ilyen kényszerképzetek vannak, túl sok egyetem van ebben az országban, mondják az emberek. Igen, a főiskoláknak semmi értelmük nincsen, és nem gondolják végig azt például, hogy egy kistérségben, mondjuk a szolnoki főiskolának a térségben milyen komoly munkahely megtartó, meg a térségben tartó ereje van. Senki nem beszél erről. És én azt gondolom, hogyha autonómiáról beszélünk, akkor valahogy közelebb kell hoznunk az emberekhez, hogy miért is fontos az, hogy egy egyetemnek legyen képzési autonómiája, és legyen pénzügyi autonómiája. Ugye azt senki nem gondolja végig, hogy vagy talán néhányan, akik dolgoztak olyan munkahelyeken, hogy mit jelent az, hogyha jön a revizor. hogyha jön a belső revizor, és majd itt átnézi az összes mindenünket. De ugyanakkor arról is kell beszélni, amit a Bálint mond, hogy valóban képes-e ez a rendszer fenntartani saját magát, képes-e egy olyan gazdasági irányítást magára vállalni, amiben a szűkös keretek között valós és jó adatokat tud mutatni, és valóban addig tud nyújtózkodni, amíg a takarója ér. Én azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat sokkal közelebb kellene hozni az emberekhez, a társadalomhoz, mert egyszerűen annyira elválik a valós élettől, hogy egy embernek, akinek mondjuk nincs munkája, és lakáshitele van, és mondjuk választania kell, hogy a számláit fizeti be, vagy a gyerekét járatja iskolába, és közben mi próbáljuk a felsőoktatás problematikáját megfogni erről az oldalról is, hogy mit jelent az egyetemi autonómia és a pénzügyi autonómia kérdése, akkor az emberek nem fogják érteni igazából, hogy mi mit is akarunk és miről is beszélünk.
Szabad reagálni, ne haragudjatok, csak azért, mert meg is szólított Ági. Én szerintem egyébként nyilván nem azt érti, hogy autonómia, hanem azt érzi, hogy nem tud tanulni a gyereke. És ez a politika a középosztályt is elérte. Tehát itt már rég nem arról van szó, hogy van egy olyan közoktatási két törvény, a köznevelési törvény és a szakképzési törvény, ami a rendszerváltás után először intézményes módon tolja ki a gyerekek egy generáció jelentős részét a tudás megszerzésétől, de egy középosztálybeli család, akire hivatkozott a nemzeti együttműködés rendszerre, hogy egyébként a kétharmad azért kell, hogy a középosztály gerincét megerősítsék, se jut be az egyetemekre. Tavaly csak 32 ezeren nem is jelentkeztek. 32 ezer gyerek és családja gondolta úgy, hogy meg se próbálja átlépni a felsőoktatás kapuját, miközben tudjuk, hogy 5% alatt van a felsőoktatás, vagy diplomával rendelkezők munkanélkülisége a válság közepén is, tudjuk, hogy még nincs elég diplomás Magyarországon. Nem azt állítom, hogy mindenki a saját szakmájában helyezkedik el és előbb, vagy hogy csak ugyan, a saját szakmájában helyezkedik el, vagy egyből, de alapvetően védve van, és a magyar gazdaságnak szüksége van a diplomásokra. De ezek falsérvek, nem csak az autonómiát nem tudjuk ma Magyarországon Ági megvédeni. Az önkormányzatiságot se tudjuk megvédeni. Egy centrumból irányítanak 126 ezer pedagógust, 3 ezer iskolát és 1,3 millió kisgyermek mindennapi életét. És vissza a középosztályhoz. Egy pedagógus házas pár, egy rendőr anyuka egészségügyi dolgozó apuka, vagy egy Tesco pénztáros anyuka, vagyonőr apuka. Hát anyagilag nem biztos, hogy ahhoz a középosztályhoz tartozik, amit mi szeretnénk, mert a hó végén már elfogy a számláról a pénz. De hogy taníthatta a gyerekét, hogy nagyobb esélye volt arra, és efelé törekedett a rendszer. Eddig jobb és baloldali kormányok a rendszerváltás után folyamatosan.
Tandíja.
Akkor majd mindjárt is beszélünk a tandíjról. Egészen aktuális. Ez eddig megvolt. Most nem, hogy nem jutnak el, el se jutnak a felsőoktatásig ezek a gyerekek. Ez az alapvető probléma, és ezt a magyar lakosok jelentős része érzi. Pontosan a saját gyermekének a ajain. És azért, mert egyébként voltak finanszírozási és minőségbéli problémák akár a közoktatásban, akár a felsőoktatásban. Az nem azt jelenti, hogy szűkíteni kell az autonómiát, hogy korlátozni kell a szabadságot, azért, mert egy focista nem tudja a rendelkezésre álló pályát befutni, és egészen aktuális a magyar foci állapotára, akkor nem kisebbé kell tenni a pályát, hanem tréningezni kell a focistákat. Új tréning módszereket kell nekik megtanítani. És ehhez nyilván forrásra, módszerre, jó gyakorlatokra szükség van. És soha nem szabad nyilvánvalóan csak a felsőoktatást önmagában nézni. Egy gyermek életét 6 éves kortól bezárólag kell egy rendszerben elképzelni.
Igen, de most muszáj mégis megcáfolják egy kicsit, de hogy ugye az is ott van, hogy ez egy nagyon komoly gondolat a kormány részéről, amivel, tehát én csak azt próbálom mondani, hogy az embereket mivel lehet így jól elvezetni a valóságtól. Ugye biztos önök is hallották, hogy és és amiben a Bálintnak abszolút igaza van, hogy a politika hogyan viszi el, vagy hogyan teszi rá a kezét bizonyos szakterületekre. Ugye indult ez az egész onnan, hogy minőségbéli romlás, folytatódott, vagy kezdődött, vagy párhuzamosan ment az is, hogy jaj, hát milyen ez az ország, bocsánatot kérek, minden nem arra való egyetemre jár, miközben nincs egy normális fűtésszerelő ebben az országban, aranyáron dolgozik egy kőműves, mert nincsenek szakképzések, jaj, akkor gyorsan csináljuk meg a szakképzés rendszerét, jaj, túl sokan vannak itt és ott és amúgy. Tehát az a lényeg, hogy itt ilyen nagyon, nagyon kézzelfogható mondások mentén osztja meg a politika a társadalmat, és én azt gondolom, hogy amikor a felsőoktatásról beszélünk, és arról, hogy itt valóban hogyan szűkítik be a tereket, arra mindenki csak azt mondja, hogy jó, a liberális ellenzék itt mondja magáit, miközben hát még mindig egy csomó ember jár egyetemre, és ugye amikor Pokorni Zoltán előjött ezzel az ötletével, hogy mert azért ezt ne tagadjuk le, hogy azért ehhez neki köze van, hogy hát dolgozzon itt meg az ember, akit a magyar állam pénzén tanítottunk, vagy dolgozzon itt, és ne menjen külföldre. Tehát, hogy dolgozza le kvázi azt, amiért az adófizető magyar állampolgára pénzén tanult. Tehát, hogy itt vannak ilyen nagyon, nagyon komoly etetések ebben az egész oktatási ágazatban, és én csak azt próbálom mondani, hogy sokkal életszerűbben, vagy sokkal emberközelibben kellene ezeket a vitapontokat megfogalmazni.
Ehhez én már szeretnék csatlakozni egy-két mondattal, mert hogy azért itt a Zoha is egy szervezet, aminek véleményei vannak, de előbb Karácsony Gergelye szó.
Köszönöm. Okay. Csak onnan indítanék, hogy előkerült az a bizonyos 6 pont és az oktatás, közoktatás, felsőoktatás átfogó reformja, és a Bálint is beszélt egy reform folyamatról, és beszélt egy kultúráról, egy kelet-európai kultúráról, ahol ezeknek a reformoknak érvényesülniük kell, és én megmondom őszintén, hogy miközben persze nagyon sok baj van, meg most már egyre több baj van a magyar oktatási rendszerrel is, és az ember nagyon szívesen látna ilyen mély strukturális reformokat, és ugye az elmúlt időszaknak ezek a reform történései azok mindig ugye hajlamosak voltak zátonyra futni egy bizonyos kulturális ellenállás egy ilyen kelet-európai kultúra miatt. Úgyhogy én csak azt szeretném felvetni, és itt az autonómia kapcsán visszahoznám az eredeti elgondolásomat, vagy a mondatomat, hogy nem biztos, hogy egy nem ennyire kiélezett ilyen kvázi polgárháborús háborús helyzetben az egyetemi autonómia az ennyire egy szembenállás feltételez a kormányzat és az egyetemek között, mert szerintem alapvetően kicsit túlságosan sokat koncentrálunk a strukturális változásokra az oktatásban is, és kevésbé hát azokra a kulturális változásokra, amiket persze nem lehet elérni, de bizonyos ösztönzőkkel ezeket lehet javítani, vagy lehet elősegíteni. Tehát mondjuk nézzük a pénzügyi részét az egyetemi autonómiának. Tehát most, ha valaki nézi a kereskedelmi híradókat, csak azt kell mondjam, hogy az ilyen bűnügyi rovatokban az egyetemi vezetők és a politikusok nagyjából egyforma gyakorisággal szokta fölbukkanni. És ez nem biztos, hogy ezt a problémát úgy kell kezelni, hogy az állam elvonja az egyetemeknek a pénzügyi autonómiáját, hanem a Bálint is említett, hogy az elmúlt időszakban nem tudom, hogy mennyire voltak olyan típusú szándékok a törvényhozás részéről, hogy mondjuk az egyetemek gazdálkodásával kapcsolatosan az átláthatósági kritériumokat radikálisan erősítse. Tehát hol van az, hogy milyen mértékben látunk benne az egyetemek gazdálkodásába, hol kell ezekre elszámolni. Ugye most az átlátszó.hu a HÖK iroda gazdálkodását pedig az egyik egyetemnél, mert nem akarják kiadni. Tehát ez teljesen abszurd. Ez nem egy strukturális kérdés, ez egy kulturális kérdés, ami persze nem fog magától megváltozni ripsz-ropsz, de hát lehet olyan típusú ösztönzőket vinni, hogy ez az átláthatóság megvalósuljon. És akkor nem esünk bele ebbe a hamis sztereotípiába, hogy amikor a kormány a jobb gazdája az adófizetők pénzének, vagy az egyetem, hanem az van, hogy van bizonyos olyan típusú apró változások, amikkel egy kulturális értelembe vett folyamatot el tudunk indítani. A másik, ugye ez a szintén ugye ebben a diskurzusban, amiben benne van most a felsőoktatási reform, ez a ugye a romkocsmák mélyében üldő bölcsész paradigma. Tehát az, hogy a felsőoktatási rendszer merengő, bocsánat, igen, hogy ugye úgy félrehord, és hát nem rendes mérnököket, és nem tudom miket szolgáltat a Parra Gászlónak, hanem ilyen munkanélküli bölcsészeket. Most nyilván ezt ugye lehet tudni a statisztikában, hogy ez nem igaz, a bölcsészek ugyanannyira nem Tehát igazából ez nem lehet kimutatni, hogy nagyobb arányban lennének mondjuk munkanélkül azok a diplomások, akik mondjuk Orbán Viktor világképében kevesebbek, kevésbé esnek súlya, de mondjuk az egyik utolsó kutatás, amit még kutatóként végeztem, a felsőoktatásról szólt, és azért ott az volt az érdekes, hogy mikor a hallgatókat arról kérdeztük, hogy mi a felsőoktatás legnagyobb problémája, akkor azt mondták, hogy az oktatók motiválatlansága. Amikor megkérdeztük az oktatókat, hogy mi a legfontosabb probléma a felsőoktatásban, azt mondták, hogy a hallgatók motiválatlansága. És ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon fontos probléma, és megint egy kulturális tényező, hogy én egyetemi oktatóként is most éppen fizetésnél szabadságon vagyok, és hát tipikus ugye, munkanélküliket, politológusokat és kommunikációs szakosokat képeztem. És én azt láttam rajtuk, hogy tulajdonképpen fogalmuk sincs, hogy milyen szakra felvételiztek. És például tette valamit mondjuk az elmúlt időszakban, hogy volt olyan típusú ösztönző, ami mondjuk megalapozottábbá tette a családok döntéseit arról, hogy a gyerek hova járjon. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. A legtöbb, ez egy sorsdöntő kérdés, amit eldönt ugye egy család, a diák, a jövendőbe diák és a szülei, és én azt látom, hogy nagyon sok esetben tulajdonképpen nem tudják, hogy mit is választanak, és a motiválatlanságuk, ami egyébként hát oktatóként én is tapasztaltam ezt a problémát, nagyon sokszor egyszerűen beszélgetésekből kiderül, hogy ők marhára nem tudták, hogy ők tulajdonképpen mit is fognak tanulni. Ez megint ugye belekerül ebbe a hamis dihotómiába, hogy az állam jobban tudja, hogy hova kell járni a gyerek, milyen szakokat kell létesíteni, hova kell sok embernek járni, vagy az egyetem tudja jobban és őrzi maga a szakmai autonómiáját. Egyszerűen az lenne, hogyha a gyerekek tájékozottabbak lennének, informáltabban döntenének, ez a kérdés, hát nem azt mondom, hogy magától megoldódna, de egy sokkal jobb irányt tudna venni ez a folyamat, és ez a hamis dihotómia, akkor ki az okosabb, a tervező, aztán a nülő államtitkár, vagy pedig az egyetem és a diákok, akkor az valószínűleg ezen is tudna egy kicsit javulni. Tehát ugye az a baj az oktatással, hogy marha fontos, nagyon lassan változik, mégis mindenki rá akar rontani, ilyen nagy reformokat akar csinálni. És valójában ezek a reformok nagyon sokszor nem sikerülnek, mert hát nagyon komplex, nagyon nagy ellenállásokban lehet bocsátkozni, és valahogy úgy érzem, hogy a politika látóteréből ezek az apró, kisebb, inkább a kulturális területen, a kulturális mezőben ható változások, amelyek kevesebb figyelem társul, pedig lehet, hogy ez több problémát megoldana, mint ezek a nagy strukturális átalakítások.
Elnézést egy pillanatra, most nem mielőtt megadnám a szót. Ez amit itt a Sztajkán Ágnes betett, az, hogy milyen közegben mondjuk a magunk igazát, amit mondunk. Ez így van, és ezt mi is érzékeljük egyszerűen azért, mert mi itt vagyunk az egyetemen, és mi is itt élünk ebben a társadalomban. Vannak ilyen mémek, amiket vagy tudatosan égettek bele a társadalomnak a kollektív tudatába, vagy pedig csak úgy spontán keletkeztek esetleg mind a kettő. Az egyik ilyen, a büféruhatárszak. Ma az egyik órám végére bejöttek, végighallgatták az előadásomat, aztán elmondták a magukét a hallgatói hálózatosok. Az én hallgatóimtól kevés reakciót kaptak, de az egyik az volt, hogy nekik, hogy milyen szörnyen érint őket személy szerint. Én elmondtam, hogy aki a Pesti Bölcsészkaron végez, annak jobbak lesznek az elhelyezkedési esélyei, mint bármelyik műszaki egyetemről vagy főiskoláról. De ez egy mém, ami elterjed. Másik mém, ami elterjed, és amit azért most nagyon terjesztenek, tehát itt ennek szerzője van, ez a bizonyos, hogy a magyar adófizetők pénzéből egyetemre járó az Magyarország javára dolgozzon érte. Na, hogyha ezt részletesebben megkapargatjuk, ezt most erkölcsi szintre vitték, erkölcsi szintről nincs vita, mondják, milyen erkölcs ez? Aki jobban ismeri a magyar szellemi élet, tudományos élet, nemzetközi beágyazottság, azt tudja, hogy ez a potya utasnak az erkölcse. Ezt most nem fejteném ki, hogy miért, de ez a lényeg a dolognak. A harmadik, ami teljesen a tényektől független, ez a tandémém. A magyar felsőoktatásban most körülbelül a hallgatók fele költségtérítéses. Ha a költségtérítés az bármilyen tandíj tervnél, amit forgott, lényegesen nagyobb kiadást jelent. Ha az, amit még december elején akart ez a kormány felmenő rendszerben végigment volna, akkor ez az arány körülbelül 80%-ra nőtt volna. Akkor most hogyan beszélünk arról, hogy milyen szörnyűség az, hogyha valami tandíjt fizetnek a hallgatók, rengeteget fizetnek, nagyon sokat fizetnek a magyar felsőoktatásban való részvételért.
Elnézést, ehhez a tandíjhoz, ha szabad egy mondatot. Szóval ugye itt Ági érvelt amellett, hogy az alsó középosztály és a szegényebb sorból érkezők felemelkedése felsőoktatáson keresztül, és a kolléga ugye némi gúnyos éllel közbevetette, hogy hát tandíjjal. Most igen, tandíjjal. Szociológiai közhely, hogyha szűkös mennyiségben rendelkezésre álló javakat ingyen osztogatunk, akkor abból elsősorban a felső középosztály jár jól. Ez így volt a 70-es években a Tanácsi lakással, és így van akkor, amikor volt államilag finanszírozott felsőoktatás, meg költségtérítéses felsőoktatás. Kimutatható volt, hogy az államilag finanszírozott felsőoktatásban résztvevők lényegesen jobb szociokulturális környezetből érkeztek, egész egyszerűen azért, mert ott volt a háztartásban sok könyv, mert volt pénz arra, hogy a felvételizni remélő hallgató nyelvórára járjon, külön órára járjon, anyám kinyára járjon. Mert az egész közoktatásunk egyébként meg olyan, ez is igaz, tehát ez mondjuk jobb gimnáziumban járjon, ugye ez mind felveti annak a hallgatói követelésnek a jogosságát, hogy a felsőoktatás és a közoktatás reformját észszerű volna egyszerre szemügyre venni, de minden esetre addig, amíg nem azt tesszük, hogy a szűkösen rendelkezésre álló javakat tessék szíves lenni megfizetni, és aki nem tudja megfizetni, annak hozzájárul az állam, és segíti, hogy meg tudja fizetni, addig az lesz a helyzet, hogy az alsó középosztály, és főként az legszegényebb rétegek ebből ki lesznek rekesztve. De ha azt mondom, hogy annyi egyetemet létesítek az országban, hogy mindenki egyetemre járhat, ez a probléma akkor sem fog megszűnni, mert a Corvinus Egyetemre akkor is inkább a felső középosztály gyerekei fognak bejutni, és a Jász Jákóhalmi asztrológus képzésre meg majd a legszegényebbek fognak bejutni, és lehet találgatni, hogy melyik fog könnyebben elhelyezkedni, és melyik fog jobban keresni.
Igen, sok igazság elhangzott itt, és könnyű egyetérteni ezekkel, de szeretnék visszatérni az eredeti kérdéshez. Tehát, hogy intézményi autonómia, intézményi irányítás kérdéséről beszélgetünk, és most túl a felvetett nagyon súlyos társadalmi problémákon, már önmagában ez is egy nehéz kérdés, nehezen értelmezhető. Magyar Bálintnak teljesen igaza van, amikor azt mondta, hogy kritizálta a 2005-ös alkotmánybírósági döntést, amely az egyetemi autonómiának egy igen-igen széles jogkört biztosított, vagy hatókört biztosított, valóban eléggé irreálisnak, vagy nem tűnik igazán realisztikusnak az az alkotmánybírósági nézőpont, amelyből ez a határozat megszületett, és ezt az is igazolja, hogy a 2007-es és 2009-es határozataiban tulajdonképpen kicsit korrigált, és visszavette ebből. De azért jól jelzi a problémának a lényegét. Ugye a szabályozás, a jog szempontjából egy rendkívül nehezen megközelíthető témáról van szó, amely valahogy mindig kisiklik a szabályozás alól. Miért? Azért, mert könnyű értelmezni mondjuk autonómiát egy olyan helyzetben, amikor az autonómia alatt szervezetet értünk. Szervezeti autonómiát. De hát ez a középkor világa, vagy a Mandarin Egyetem világa. És ma, amikor egyetemi autonómiáról beszélünk, akkor itt egészen másról van szó. A tevékenységről van szó, a funkcióról van szó. Tehát arról, hogy az egyetem a saját logikája szerint meg tudja magát szervezni. Most ez a követelmény, amelyre talán mindenki egyetért, ez a szabályozás számára nem egy nyilvánvaló tárgy. Tehát nem tudjuk meghatározni azt a tárgyat, ami egy értelmes szabályozásnak a tárgya lehet. És ennyiben kritizálható a rendszerváltozás óta valamennyi korszakban folytatott felsőoktatás politika, mert hiányzott belőle a funkcionális szemlélet, hiányzott belőle a rendszer szemlélet, és fragmentált volt ez a szabályozás. Milyen szabályozást szeretnénk? Mi az, amiben gyönge a magyar szabályozási környezet? csak néhány példát szeretnék mondani. Nyilvánvalóan gyönge abban, hogy nincs kitalálva, és nem is volt kitalálva az elmúlt 20-25 évben, hogy hol van a közvetítő szervezetek, a puffer szervezeteknek a szerepe. Ugyanez a finanszírozásra is igaz. Tehát át lehet hidalni a minisztériumi irányítás és az egyetemi autonómia közötti széles utakat, akkor, hogyha jó kitalált közvetítő elemek vannak. És ezeken kellene igazából gondolkodni. És akkor azt hiszem, hogy egy kicsit előbbre jutnánk.
Hát úr, folytatni ez pár szó a közvetítő elemekről. Az, hogy a kormány milyen keretszámokat szabjon meg a 9 képzési területen, arra az ajánlást a felsőoktatás és tudományos tanács tette. Ennek a tanácsnak, a tagjainak több mint a fele, körülbelül a fele gazdasági szférából érkező ember volt, direkt azért, hogy ne az legyen, hogy pusztán az egyetemek és egyéb más szervezet. Egy ilyen 21 néhány fős volt ez a tanács. Én vért izzadtam, hogy bármilyen értelmes javaslat ebből a tanácsból kijöjjön. Nem voltak hajlandók effektíve, hát végül is mondtak valamit, de az az igazság, hogy azt kell látni, hogy aki az állami tervezés mindenhatóságában bízik, az totálisan ostoba. Tehát ilyen nincsen. Hát az egész bolonyai rendszerre történő átállás arról szól, hogy számoljuk már fel azt a rendszert, amely arra az illúzióra épül, hogy én 18 éves gyerekek esetében 400 bemenetre megmondom, hogy mi lesz belőlük majd 20 év múlva. Ugye erre szoktam néha mondani, hogy Hoffmann Rózsa még azt se tudta, hogy hívő 10 évvel azelőtt, hogy hogyan gondolhatnád, és ekközben ugye a Nyugat-Európában egy élet során 6-szor szakmát váltanak, nem munkahelyet, szakmát váltanak, már itt is 2-szer, 2,5-szer átlagosan szakmát váltanak az emberek, tehát magyarul akár lehetne amellett is érvelni, hogy engedjük el teljesen az egészet, de ez a kormányzati politikai kultúra, ez tőlem nem állt volna messze, de ezt végképp nem tudta volna befogadni, de azt föl lehet számolni, hogy legalább hogy ennyi szakra meghatározik, és a 9 képzési terület az is, hogy azon belül azért szabadságot kapjanak. A másik ilyen közvetítő szervezet, amit létrehoztunk, az innovációs alap, és az NKTH volt. Mutassanak még egy minisztériumot, ahonnan egy államtitkárságot kiszerveztek, és relatív autonómiát biztosítottak neki. Létrejött egy olyan bordja, amelynek a megint jelentős része, most nem emlékszem pontosan, egyharmada legalább gazdasági emberekből, gazdaságból és a legkülönbözőbb területekről delegált emberekből állt. Az politikailag, megint elnézést, az teljesen világos volt, hogy az akadémia reformjához hozzá se kezdhettünk, mert az én szememben az akadémia szekuláris egyházként működött minden kormányzat mögött, amely lényegében politikai legitimációt biztosított, csak nem templomokban, hanem a tudományos akadémián ültek a papjai. Hát lényegében erről szól a történet, és ezt legyőzni nem lehet, pláne egy koalícióban nem lehetett legyőzni elnézést annak idején, mert akkor mindig odafordultak legitimitásért a koalíciós partner. Megkerülni lehetett, hogy létrehozzunk egy ilyen innovációs alapot, ahol már megpróbáltunk nemzetközi zsűrit fölállítani. Megint a puffer szervezetekről, ami a tudományos szabadság, vagy a képzési szabadságra vonatkozik. Ugye itt három nagy korlátozó tényező van. Az egyik az akkreditáció rendszere, kimeneti követelmények, és a bolonyai rendszer maga. A bolonyai rendszernél az volt, hogy ez felvállalta az állam, ahhoz, hogy kompatibilisek legyünk, nem akarunk mindig záhonynál átpakolni a rendszeren, mert az egyik ilyen széles sávú nyomtávon közlekedik, a másik olyanon. Tehát ez egy világos korlátozó tényező volt. Nem látom, mi történik közben ott, de mindegy. Tehát még valami összetört. Jó? A másik viszont az akkreditációs bizottság. Csak hogy érzékelhessétek a csapdahelyzetet, ugye az akkreditációs bizottsággal. Egy ilyen kis országnál nagyon nagy mértékben piaci elosztásról szól a történet. Kinek engedem meg, hogy nyisson egy ilyen szakot, kinek nem engedem meg. Valójában a minőséghez egy csomó esetben nincsen köze, hanem egy piaci osztozkodás. A parlamentben előterjesztettem törvényt arról, hogy az akkreditációs bizottságok tagjainak, mert a bíráló bizottságnak legalább a harmada külföldi legyen. Nem volt hajlandó elfogadni. Megszavazhattuk volna egyébként, feles törvény volt, megbukott, Nem lett megszavazva, az lehet, hogy egy ember talán be lehet ültetni. Egyébként Írországtól Portugálián át, amikor megemelik a tudományos támogatásnak a mértékét és ügynökségekhez teszik, nemzetközi zsűrihez teszik a bírálatot, mert ha nem nemzetközi zsűri van, emelhetnék a háromszorosára is, leosztanák egyszerűen a haveroknak a pénzt, és semmi az égvilágon nem történne. Most az, hogy pénzügyi ösztönzővel hogyan lehet egy kultúrát befolyásolni. És ugye az az igazság, hogy sok esetben elvi viták zajlanak, de a kreativitás bizonyos értelemben hiányzik. Én hadd hozzak erre a kultúra területéről egy példát. Állandóan fölmerült az, hogy a könyvkiadók nem, ez még a 90-es évek közepén első ciklusban, tehát a 90-es évek közepén, hogy a könyvkiadók nem adják le a kötelező példányokat a Széchenyi Könyvtárnak, meg a Debrecennek, nem tudom, le kellett adni, akkor vita volt 3-at, 5-öt valamennyit. És erre ki lehettek dolgozva, hogy hogyan kell rájuk menni, milyen ellenőrzés kell ez, milyen nem tudom mi kell ez, milyen büntetések kellene, természetesen semmi az égvilágon nem működött. És aztán úgy döntöttünk, hogy van egy egyszerűbb megoldás, van a nemzeti kulturális alap, annak van egy könyvpályázata. És a könyvpályázathoz, hogy bármilyen kiadó pályázhasson, hoztunk egy ilyen rendelkezést, be kellett adni az elmúlt 2 évből az igazolást a Széchenyi Könyvtártól, hogy leadták a kötelező példányokat. Na, a Széchenyi Könyvtár igazgatója telefonált nekem, hogy mi történt, mert teherautó számra jönnek be a könyvek. Tehát nem minden azzal a típusú szankcionáló büntető szabályozással lehet megoldani, és ilyen az egyik legfontosabb kérdés, az egyetemek eladósodásának a kérdése. Én vállalom azt, hogy amellett voltam, hogy a rektorok fizetését megemeljük. Aztán az duplája lett annak, mint amit én számítani, ilyen 2-2,5 millió forintra gondoltam. Bármilyen, megint mondom, 10 és 50 milliárdos nagyvállalati vezetőt az ember elképzel, az nem lehet havi 400 ezerrel szórakozni, nem egy óvodáról van szó. Nagy üzem ez a történet. De ez a pénz alapvetően 2 részre osztott, és az egyikre a gazdasági tanácsnak kellett javaslatot tenni, és meghatározni a költségvetési feltételeket és pénzügyi tervet, amit a rektor teljesít. És úgy gondoltuk, hogy ha a rektor pénzének a fele attól függ, hogy betartsa a költségvetési plafonokat, és ne lépjen túl, és ne adósodjon el, akkor ezért a pénzért már be fogja tartani. És nem a tervbeakaszkodás szokásos logikájával elkölti és előre menekül az adósságba. És tényleg így is történt, valójában nem növekedett az egyetemeknek az adósságállománya. A teljes magyar egyetemi szféra adósságállománya az kevesebb, mint a fele Hódmezővásárhely adósságának. Hódmezővásárhely egyszemváros adósságának kevesebb, mint a fele. És ez is ráadásul alapvetően a 4 orvosi klinika OEPS tartozásai. Tehát amikor arról van szó, hogy majd a kormány most nagyvonalúan még kiegészítés ezt a pénzt odaadja az egyetemeknek, ennek az égvilágon semmi köze az oktatási funkcióhoz, ez lényegében egy egészségügyi finanszírozási problémát old meg ezzel a dologgal, és amikor a Gergely azt mondja, hogy többet szerepelnek a rektorok a tévében, vagy ugyanannyit, mint egyéb bűnözők, ezzel most megint bűnözőnek beállítani kívánt személyek, ez megint arról szól, hogy nem kéne naívkodni itt most magunk között, tehát nem kéne politikusként is eljátszani nekünk a naívat, mert amikor a 30 milliárdos költségcsökkentés először megjelent a felsőoktatás során, 2 nappal vagy 3 nappal előtte Budai Gyula bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot fog kezdeni. Ez nem más, mint egy megfenyegetése az egyetemi szférának, és hogy ne lehetne valamit találni, valami szabálytalan találni ilyen nagy intézményeknél, tehát lényegében a rektorok elnémításának az eszközeként működött. Ez a legtudatosabb stratégia, stigmatizálása, kriminalizálása egy társadalmi csoportnak, társadalmi indulatok rávezetése erre a csoportra, annak a jegyében, hogy ezek ne szólaljanak meg akkor, amikor elvonnak ennyi pénzt az egyetemektől.
Itt ennek a műfajnak...
De politikusok vagyunk, nem hagyjuk szózunk.
Igen, ügyesen csináljátok, de azért itt a műfajhoz hozzátartozik, hogy most már csak rövid időre lehetséges, de a közönségnek is megadjuk a szót. Először, másodszor, harmadszor, negyedszer, jó?
Köszönöm szépen. mint rompocsimában merengő bölcsész a doktoriban csinálom itt a túloldalon az összehasonlító irodalom történeti tanszéken, és a időnként szokott hozzánk érkezni egy a német-amerikai vendégprofesszor, úgy hívják, hogy Hans-Uri Bumbrell, és ő a Stanfordon van. És ő mondta nekünk azt, hogy figyeljenek ide, az egy teljesen hibás dolog, amiről az Orbán Viktor beszél a bölcsészetnél, ugyanis a Stanford az az egyetem, ugye, ami körül a szilícium völgy kiépült, és gyakorlatilag ő azt állította, vagy hát azt mondta a saját tapasztalatai alapján, bocsánat, hogy a Silicon Valley-ben gyakorlatilag a bölcsészek a legkeresettebbek. Miért? Egyrészt azért, mert tudnak nyelveket, másrészt pedig azért, mert olyan a képzésnek a struktúrája, hogy gyakorlatilag egy nyitottságra nevel, és nagyon-nagyon könnyen tudnak éppen ezért váltani. Köszönöm szépen!
Köszönöm.
Jó napot kívánok, Szárai László, hogy én a harmadik oldalra tudják, mert egyetemnek most öre alkalmazottja vagyok. Azért jöttem el, mert nagyon kíváncsi lettem volna, hogy esetleg milyen vita kibontakozik itt a pódiumon, és majd lehet, hogy tudok egy kicsit generálni, természetesen nagyon tisztelettel elmondva a néhány kérdéssel kapcsolatban az ellenvéleményel. A unami képviselő asszony említette, hogy itt valamilyen csodálkozáson meg örömmel lett a tudomásnak, hogy a diák kifejezték az ellenvéleményeket, és végre utcára vonulás történt, de szeretném önt arra emlékeztetni, hogy 2008-ban mi is utcára vonultunk, amikor önök volt a koalícióban kormányon, és a mi követeléseink között is szerepelt a felsőoktatásnak az átfogó reformja, tehát ezen annyira azért tessék megrözteni. A másik dolog az Karácsony képviselőnek az egyik mondatához kapcsolódva. Egy olyan szervezet, amelyik ugye a plakátján felvilágosodással és forradalommal invitál és próbálja megszólítani a hallgatókat, akkor nyilvánvalóan nagyon idegenek a hierarchikus szervezetek, például a hallgatói önkormányzatok is ilyenek, illetve ezeknek a képviselete is ugye így épül föl. És hát ugye tudjuk azt, hogy nagyon sok ilyen problémával küzdenek a hallgatói önkormányzatok, amit ön is említett, az én testvéremnél vagy az ön kollégáival 2010-ben. Ennek a hallgatói önkormányzatunk volt itt az elnöke az LTDT-ken, és csodák csodájára pont a választások előtt jelentek meg ezt ellenőrizni a gazdasági működés, szerencsére mindent rendbe találtak, tehát valóban vannak olyan hallgatói önkormányzatok, amik hát nem optimálisan működnek, de pont ebben a házban ez szerencsére nem igaz. Egy másik kérdés az a, szervezőkhoz szól, még pedig az, hogy itt arról beszéltek, hogy valamifajta politika mentesség, de mégis politizálva törekednek ezt még cserélni. Ugye meghívták a felsőoktatási államtitkár helyettest, illetve a felsőoktatási államtitkárt írt, ugye nem jöttek el. Tehát ugye mégis azért vannak még parlamenti pártok, és hát itt se az LMP-nek, sem a Jobbiknak, sem a KDNC-nek, a másik három parlamenti pártnak a képviselői nem lettek meghívva. Tehát ezt szeretném kérdezni, és hogy ez milyen történt. Már esetleg tehát mondjuk esetleg még a munkáspárt jelentik.
A Fidesz képviselőjét meghívtunk, és a kormányzattól, a kereszténydemokraták által vezetett minisztériumtól a kompetens embereket meghívtuk. A Jobbikot nem kívánja meghívni az oktatói hálózatot, civil szervezet vagyunk. Nekünk ebben lehetnek választásaink. Természetesen a demokratikus közhatalomnak kötelessége mindenkinek a mandátumát egyformán elfogadni. Mi nem mandátumokat vizsgálunk, mi nem kívánunk olyan pártot meghívni, amelyik az általunk vallott demokratikus értékek alapjait tagadja, ezzel szemben politizál. Ez a válasz. Parancsoljon Tandi ügyben.
Az én kérdésem elsősorban a szervezőkhöz szól. Ugye alapvetően a koncepció, amit előtt már megvitattunk, hogy milyen pártokat hívunk a parlamentbe, és milyen ugye, Botthon Lajos miniszter, Iller István is kifülhetne, Kokor Zoltán való meg volt hívva, de nem mint volt miniszter, Pálinkás József is kifülhetne. Szóval az egy érdekes kérdés az, hogy miért éppen a tandíj bevezetésének egyik magyarországi atyát tisztelheti egy deklaráltan tandíj ellenes szervezet, vagy egy olyan szervezet, oktatói hálózat, amely egyértelműen szolidaritást vállalt a HAH-nak azzal a követelésével, hogy Magyarországon semmilyen tandíjat nevezetésének
Nekem itt a saját személyes tapasztalatomat szeretném elmondani. Én ennek a mozgalomnak az elején. Az első... Én mondtam el, és megtapsoltak. Köszönöm. Hogy a tandíj az egy lehetséges finanszírozási eszköz. Ezt a mondatomat tapsolta meg a lágymányosi gyűlésnek a közönség.
Külön. De nem arra, hogy a tandíjról akkor egy kicsit tényleg érdemes beszélni. Tehát ugye arról... De tényleg. Tehát ugye azt láttuk az OECD adatokból, hogy körülbelül 1%-át a GDP-nek költségvetési pénzből kultúrállam ráfordítja a felsőoktatásra. Jelenleg ez le fog menni 0,5, 0,6, 0,4, nem tudom hány százalékra, tehát ilyen szintre fog lemenni. Ugyanakkor van egy Európai Uniós irányelv, policy, ami azt mondja, hogy az európai egyetemek versenyképességéhez az kellene, hogyha kb. 2%-át a GDP-nek a felsőoktatásra költenék az egyes országok. Ez azt jelenti, hogy ezt a plusz 1%-ot valamilyen módon be kell hozni a rendszerbe. Teljesen világosan kell látni, hogyha ezt nem fogjuk elérni 10-20 éven belül azt a 2%-ot, akkor akármit mondunk, a magyar felsőoktatás egy másodvonalbeli vidéki izére szintre fog lesüllyedni, ebben a nemzetközi versenyben nincsen mese. Az is világos, hogy 2%-ot nem tesznek be szinte sehol a felsőoktatásban állami pénzből, és jó lenne, ha ez az 1%-ot biztosítani lehetne. A másik 1%-nak két forrása lehet alapvetően. Az egyik tandíj jellegű bevételek, a másik forrása pedig lehet az egyetemek vállalkozói bevételei. Egyébként ahhoz feltétel nem csak az, hogy a pénzét ne vonhassák el az egyetemeknek, tehát amikor a jelenlegi kormány azt mondja, hogy végül is nem fog csődbe menni egy vállalkozás sem, akkor miért nem alkalmaz ezt a Mercedes-szel? Miért nem veszi el az összes pénzét, és azt mondja, hogy hát mégis azért életben marad valahogyan? Tehát egy abszurd ez a helyzet. Az egyetemek nem válnak saját vagyonnal rendelkezővé, zárójelben mondom, ilyen törvényjavaslatot is benyújtottam a parlamentben, nem voltak hajlandók megszavazni egyébként, akkor még már nem voltunk koalícióban, de lett volna 50%-unk ehhez, de nem támogatta az ellenzék se, hogy az egyetemek, ahogy az akadémiai intézmények, meg az akadémia megkapta az ingatlanjait, kapja meg saját kezelésbe, saját vagyonként, de ehhez kellenek egyébként a irányító testületek, az a fajta belső kontroll is, és másfajta szervezet megkapja. De a kérdés az a tandíjnak a kérdése. A probléma az, hogy Magyarországon nagyon hamar egy teljesen rossz vágányra csúszott ez az egész történet. Annak idején, amikor benne voltunk a kormányban, akkor még nem voltam kormánytag, de utána lettem 96 januárjától, bevezetésre került 95-ben a tandíj, elhibázott volt szerintem. A felsőoktatást érintő az a rész is, hogy 4,1 milliárdot kivontak a felsőoktatásból, mert egy bővülő szektorról volt szó, és bizonyos értelemben egy liberális gazdaságpolitika, amely elvileg ellentmond annak, hogy fűnyíróelvszerűen alkalmazza ezt a vágást, ezt megtette a felsőoktatással indokolatlanul. Nem véletlen, hogy mondjuk Fodor Gábor minisztersége részben erre ment rá, másrészt bevezetésre került egy tandíj, ami valójában egy havi 2000 forintos adó volt, semmi köze abban az értelemben a tandíjhoz, hogy sem a képzési költségekhez semmilyen viszonyban nem állt, a tényleges képzési költségi különbségekkel, sem a várható bevételekkel utána nem állt semmi viszonyban, és ráadásul a 20-30%-os infláció miatt akkor nem lehetett diákhitelt társítani hozzá. 98-ra mi kidolgoztunk egy differenciált tandíjrendszert, el is buktuk a választást, a Fidesz akkor jött, azt mondta, hogy nem kell tandíj, és ez kivette a rendszerből, és utána nem vette. Utána 2002-től 2006-ig végig lehet a nyilatkozataimat nézni, végig azt mondta, hogy én tandíjpárti vagyok, de lényegében akkor maga a kormányzat egésze ezt nem merte bevállalni. De nem volt olyan nyilatkozat, hogy én azt mondtam volna, hogy nem lesz annyi, sőt. Jött 2006, készültünk valamire. A probléma az, hogy nem lehet eltekinteni valaminek a történetétől. Mérgezett volt a terep bizonyos értelemben, és az volt, hogy eleve, ahogy is sokan jelezték, a költségtérítésesek tandíjasok. A kérdés az volt, hogy bevezessük-e az államilag finanszírozott képzése vonalára azt a hagyományos tandíjat. Én ennek akkor ellene voltam, én az utólagos képzési hozzájárulást támogattam volna, kidolgozott rendszer volt. A Hőoknak egyébként a 2006-os választás után, de a kormány megalakulása közti szoktak tartani Siófokon volt a vezetőinek egy összejövetele. Én kértem, hogy erről beszélhessünk. Egy árva kérdés nem volt utána. Tényleg, egy árva kérdés nem volt utána. Kérdeztem is, akkor nem tudom, ki volt éppen akkor a Hőok elnöke. Kérdeztem, hogy most mi történt? Beszéltem egy órát arról, hogy az utólagos képzési hozzájárulás mi legyen. Én azért tartottam egyébként akkor fontosnak ezt az elképzelést, ha lett volna olyan kormány, vagy lett volna olyan pénzügyminisztérium, ami kibírja, hogy nem rögtön szed tandíjat, akkor ez megoldotta volna a röghözkötés kérdését is, mert nem egy nemzeti szabadságharcba, illetve idegengyűlöletbe ágyazta volna ezt az egészet, hogy a rendes magyar gyerek a magyar adófizető pénzét elviszi Londonba és a többi, hanem egy szolidaritás jellege lett volna, mert arról szólt volna, hogy kérem szépen mindent visszafizet, kamat nélkül ugyan, de mindent visszafizet az, akinek a jövedelme elérte volna a minimálbér négyszeresét, és állásban van. Ennek az lett volna az előnye többek között, hogy kiszűri azt a távoltartó hatást, ami az eladósodástól való félelem jelent a diákok számára, hogy bekerüljön az egyetemre. Ha nincs állása, akkor nem kell fizetni, és akkor is csak, ha olyan állása van, amiből ez megtérül, magyarul a szociális munkás, a tanító és a többi, az nem fizetett volna gyakorlatilag semmit, mert nem érte volna el a jövedelme azt a színvonalat, viszont a többiek megfizették volna, és a vállalatok ki is válthatták volna. Ez egy racionális megoldás lett volna, ha tudtak volna várni, ez azt jelentette a számításaink szerint, kamat nélkül, tehát nem adósságba tesz, stb. Tudva, hogy ez hozzájárulás, nem szedi vissza a reál értéken az összes pénzt, de a számítások szerint 10-12 év alatt évi 100 milliárd forintot nyomott volna a rendszerbe, amelyet úgy kívántunk elosztani, hogy a felét vissza a kibocsátó intézmények, másik felét pufferként egyetemfejlesztési alap relatív autonómiával és a többivel. A probléma az volt, hogy egyrészt volt egy 2006-ban egy pénzügyminiszteri nyomás, ami mindenképpen akart valamilyen bevételt azonnal, a másik meg elnézés a Zolitól, de ugye, vagy az Ágitól, most nem tudom kinek címezem, ha a miniszterelnöknek gondolok, a Zolinak címezem, ha a pártra, akkor az Ágitnak, mindegy, tehát magyarul elnézés, akkor azt kellett bebizonyítani, hogy az MSZP reformerebb az SZDSZ-nél is, és bevezette, bejött belőle 7 milliárd forint évente, és egy kis pénzért fölnyitották azt az ügyet úgy, hogy abból el lehetett menni aztán egy népszavazáshoz, ami egyébként egy bűn volt, hogy átengedte az Alkotmánybíróság azt a izét, az egyszerűen az egy bűn volt bizonyos értelemben mindenfajta reforma szemben. De az az igazság, hogy mert ez a megoldás, amit mi javasoltunk, szívesen bárkinek elküldöm az eredeti előterjesztés, ami egyébként a koalíciós megállapodásban elfogadásra került. A 2006-os koalíciós megállapodásban. Kellett volna várni egy időt, és fölment most kis pénzért nagy politikai balhét vállalt magára a kormány teljesen feleslegesen, miközben nagy pénzt kereshetett volna a rendszer ezen a dolgon, de fölül azon a szinten viszonylag kisebb ellenállása, mert valójában nincs akkora fogás. De a probléma az, hogy azért lehet ilyen típusú dolgokat bevezetni, és nem rögtöni tandinak, én nem vagyok annyira híve, mert az minden kormányzatot és minden pénzügyminisztériumot arra ösztönöz, hogy akkor annyival megpróbálja csökkenteni az egyetemeknek a támogatását, míg ez a rendszer ezt lényegében ezt is kiküszöböli, mert védekezni kell ezek ellen a, hát hogy mondjam, ösztönök ellen is, amelyekkel bizonyos minisztériumok természetesen rendelkeznek. Ennyit a tandírok. Egyébként, ha megkérdezik, hogy tandíjpárti vagyok, persze tandíjpárti ilyen értelemben, és nem lettem volna ellene a direkt tandíjnak eleve sem, ha nincs költségtérítés egyfelől, és más a története ennek az egész tandíj sztorinak, ami szerintem megnyerhetetlen volt abban a helyzetben, ilyen formában. És nem is volt, hát látjuk, hogy hova vezetett, és most is szerintem egy ostoba vita van ebből, amiben bele akarják a politikai, egymással versengő politikai pártok nyomni egymást, aki nyíltan felvállalja, majd marad 1%-on, érted? Tehát ez a probléma, miközben látszik, hogy a kérdés az, hogy elérjük-e a 2%-ot
2020-2025-re, vagy nem mérjük el a GDP-ből. És ha lerohadunk, és az alatt van az összbevétel, akkor az egész felsőoktatás tényleg egy ilyen vidéki vicinális szerepe fog regrediálódni, vagy nem tudom mit mondani.
De nincsen harag, Bálint, mert mint jól tudjuk, Gyurcsány a hibás.
No, a következő kérdés Erzsi, Ropai. Ki akar még kérdezni, vagy hozzászólni? Akkor ketten, és nagyjából zár az épület, hogyha jól tudom.
Mindenkihez kérdezem a Bálintot hogy a Bálint felvázolt egy irányítási modellt, hogy ehhez képest nagyon jó lenne, hogy kérdezik magatokat. Tehát, hogy most abból az irányítási modellből mi az, ami számotokra szimpatikus, elfogadható, teljesen más irányítási modell, mert pont arról volt, hogy felsőoktatás, irányítása, szabályozása. Tehát, hogy van-e már erre koncepció, nincs, majd együtt kidolgozzátok, hogy ezt hogy áll?
Szerintem, ja, Laci, akkor mondjuk Lattes.
Nekem az a legyomásom, hogy az összes elhangzott kérdés, összes megtárgyalt probléma lényegében egy modellben összefoglalható, ez végül is a tudás piaci modellje, ami például, hogyha arról van szó, hogy valaki fizet, akkor valamilyen értelemben meghatározza, vagy birtokba veszi a tudást. Hogyha az iparkamara fizet, akkor megmondja, hogy milyen a tudás tartalma. Hogyha az ország kiképzi a hallgatókat, akkor megmondja, hogy hol hasznosíthatják a tudásukat. Hogyha van vagy nincs a financiális autonómia, vagy ha nincs, akkor végül is a kormányzat megmondja, hogy mit kell tanítani, és milyen szakokon, és hány, és itt a hány szakon. Hát végső soron, tehát ez az egész egy ilyen piaci logika, és egy van a nyomásom, hogy a piaci logikához való viszonyunk, hát tulajdonképpen az államzott a válaszok alapján, így tűnik, nem homogén. Valójában mi szeretnénk ezt a piaci logikát, máskor meg nem szeretjük ezt a piaci logikát. Az a kérdés, hogy vajon milyen alapon válaszunk az egyik esetben a piaci mechanizmusok támogatása, másik esetben a piaci viszonyok korlátozása, mert szerintem az a minimum, hogy ez tisztába kéne, vagy világossá kéne tenni, vagy milyen esetben történik ez vagy az. Nekem van egy javaslatom egyébként, nevezetesen az, filozófiai típusú javaslat, egyetértek, sőt, nagyon is egyetértek a TGM-nek a múltkoriban megjelent cikkével, mely szerint ezt nem a TGM-ot nem akarsi találta ki, ez egy közismert dolog, aki filozófia foglalkozik, természetesen az, hogy a tudás, mint olyan, az nem áll. A tudás az nem áll. Kompetenciát, vagy mi a bánatot lehet árusítani, el lehet egy tervet adni, vagy lehet, hogy kell jó automatot csinálni, vagy nem tudom mi a bánatot, de a tudás az nem ez. Szerintem én az a legjobbásom, hogy az lenne helyes dolog, hogy ezeket a dolgokat külön kéne választani. A tudás, valami olyasmi, ami korlátlanul hozzászni. Az, amit hogyha elveszek, nem fog elfogyni nyilvánvalóan. Ami, és itt tovább, és itt tovább. Tehát valamilyen értelme szerintem külön kéne a két dolgot választani, és a tudást és a tudásokon hozzájutásnak a lehetőséget, a személyiségfejlesztést, azt szintén nem szabad szerintem árba bocsájtani, mert különben elveszik.
No, azt hiszem, hogy a két kérdés igazából többé-kevésbé összekapcsolódik.
Igen, és szeretném én kezdeni, ha lehet. Sajnálom, hogy Hiller István nem tudott eljönni, ha valaki hiányolta, mint volt miniszter urat. Délután még ott volt a Hálózat a Tanszabadságért rendezvényén, ahol a közoktatásról volt beszélgetés, de aztán el kellett mennie. Ígérem a hallgatóknak, hogy legközelebb fog eljönni a Szocialista Párt részéről. Megtiszteltető, hogy képviselőnek szólított, nem vagyok képviselő, de nincs jelentősége véleményem szerint. Amit ön említett, hogy megdöbbenéssel és örömmel vettük, hogy az utcára vonulnak, nézze, ilyen két éves kormány kormányzati regnálás után, amikor gyakorlatilag arra építik a politikájukat, hogy társadalmi csoportokat egymásnak feszítenek, hogy bűnbakokat képeznek mindenkiből, és a ma este folyamán is volt szó, hogy egymásnak ugrasztanak rokkannyugdíjas, rendes nyugdíjas az egyetemen bent lévőt, a még nem bent lévővel, hogy bűnbak a nyáron nem dolgozó pedagógus, vagy éppen a túlkoros egyetemi hallgató. Ilyen helyzetben egy ország csöndben van, és nem megy sehova, és tűri. És amikor a hallgatók kimentek, és már az első alkalommal elmondták, hogy ők nem csak önmagukért vannak ott, hanem nagyon sok társadalmi réteget képviselnek. Akkor én befejeztem, köszönöm szépen.
Ez annyit jelent, hogy akkor kénytelenek vagyunk beszállni. Nem gondolom, hogy nekünk át kellene mennünk az A-épület 047-es termébe, ahol a hallgatói fórum folytatódik. Ez más műfaj és más szervezet. Egyébként ők nem értettek egyet azzal, hogy politikusokat hívjunk meg. Nekünk, az OHA-nak és a HAHA-nak, azt hiszem ez az egyetlen kérdés, amiben különbözik a véleménye. Én nagyon köszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek.